Szeretettel köszöntelek, Ternovszky Csilla vagyok, tréner és szervezetfejlesztő. Köszönöm, hogy időt szakítasz az oktatóanyagom megnézésére. Ebben az első videóban szeretnék egy picikét bemutatkozni, illetve a témát magát bemutatni, hogy miről fog szólni, hogyan fog felépülni, és milyen módszerrel szeretném, hogy megközelítsük. Kicsi koromtól fogva nagyon érdekelt már a szép beszéd, kazinci szépkiejtési versenyeket nyertem általános iskolában, majd gimnáziumban drámatagozatra jártam. Közgazdász lettem, de trénerként és szervezetfejlesztőként nagyon sokszor és sok formában van alkalmam nyilvánosan beszélni, tantermekben, konferenciákon, oktatóhelységekben. Amikor a Gerilla Mentor Club felkérését megkaptam erre az oktatóanyagra, akkor az első reakcióm az az volt, hogy na ne, videós oktatóanyag formájában. Hogy miért? Számomra ez a téma, a prezentáció maga, az egy interaktív műfaj. Én a legkomolyabb konferenciák, beszédek, előadások esetében is szeretem a közönséget bevonni, hogy aktív részesei legyenek ennek a folyamatnak. Na most erre itt nagyon korlátozottan van lehetőségem. Végül mégis igent mondtam, mégpedig azért, mert megpróbálom majd a felépítéssel és az eszközökkel, amiket alkalmazok, azért biztosítani a figyelem fenntartást, annak ellenére, hogy ez a nagyon fontos eszköz, az interaktivitás hiányozni fog. Én ennek ellenére azért ide képzellek, és fogok feladatokat és gyakorlatokat adni, amit arra kérlek, hogy ha van kedved, állíts meg olyankor a videót, nyugodtan old meg, gyakorold azt, amit én éppen itt mutatok neked. A felépítés tekintetében több kisebb részből fog felépülni az oktatóanyag. Alapvetően azt javaslom, hogy sorrendbe haladj, hiszen így egy teljes képet kapsz, és egymásra épülnek az anyagok. De hogyha valamire specifikusan kíváncsi vagy, önmagukban is értelmezhetők az egyes témák, tehát erre is van lehetőség, hogy egyet-egyet külön nézd meg. A témák tekintetében beszélni fogok arról, hogy milyen a jó előadó. Végigvezetlek az előadás, a prezentáció 4P modelljén, hogyan tervez, hogyan készülj fel, mennyire gyakorolj, mit gyakorolj, mire végre ott állsz előadóként, legyen a színpad, legyen az bármilyen más felület. A hatásgyakorlás, a figyelemfenntartás témája, hogy milyen fontos a jó kezdés és a zárás, erről külön beszélni fogok. A lámpaláz témája és egy kis beszédtechnika is bele fog férni, úgyhogy ha ezzel felcsigáztam az érdeklődésed, akkor szerintem most már vágjunk bele. Szia! Vágjunk is bele akkor! Egy provokatív kérdéssel kezdeném, amin kérlek, hogy gondolkodj el, egy pici időt fogok hagyni, hogy vajon mitől félnek legjobban az amerikaiak? És most légy szíves, tedd félre, hogy COVID-helyzet van, tehát mondjuk egy 2 évvel ezelőtti szituációban gondolkodj, mi lehet az a 10 dolog, amitől az amerikaiak a legjobban félnek? Lehet ez betegség, háború? Ilyenek szoktak elhangzani, mikor ezt a kérdést egy tréningen felteszem. A pénz hiány például. Te mit gondolsz? Mutatom, jó, hogy mi az az első 10, és akkor itt sorba is haladnék. A 10. meglepő módon a kutya. Gondoltad volna? Az egyedüllét, repülés, halál, betegség, tehát azért ez, igen, ez itt van. Valószínűleg ez most előbb lenne azért már a 6. helynél. Mélyvíz. Pénzügyi problémák, rovarok, kígyók, magasság. Úgy látszik, ez a mélység meg a magasság, mind a kettő valamilyen zavaró tényező. Na de mi az első? És vajon miért hoztam én ezt a kérdést kezdésként? A leginkább, amitől az amerikaiak félnek, az a csoport előtt beszélni. Én amikor ezt a kutatást olvastam, akkor meglepődtem őszintén szólva, mert az amerikaiakról azt gondoljuk úgy általánosságban, hogy hát, ha valakik, akkor ők, akik merészen kimernek állni, merik hallatni a hangjukat. Szerintem, hogyha Magyarországon csinálnánk egy ilyen kutatást, akkor valószínűleg mi még inkább aggódunk az ilyen helyzetektől. Remélem, hogy majd most itt az oktatóanyag hatására sikerül olyan praktikákat elsajátítanod, ami által neked nem az első helyen fog szerepelni az, hogy csoport előtt beszélni. Hogy mitől jó előadó egy előadó, azzal szeretném kezdeni, hogy egy picikét ne már a megoldáson gondolkodjunk, hanem hogy abba azt próbáld felidézni tulajdonképpen magad előtt, hogy amikor volt egy olyan előadás, ami neked nagyon tetszett, amire emlékszel, akkor milyen volt az az előadó? Mi csinált? Mi jellemezte őt? Mitől volt ő jó? Ezt gondold végig, kérlek, egy-két percben. Én megmutatok egy olyan eredményt, amit, ha jól látom, igen, 63 embert, mikor megkérdeztem ebben a témában, akkor ezeket az eredményeket kaptuk. Ami nagyobb betűvel van, az nem tudom, ismeritek-e a Mentimétert, ez egy olyan felületen történt, ami nagyobb betűvel van, az azt jelenti, hogy többen válaszolták ezt az adott jellemzőt. Kitűnik magabiztos, karizmatikus, lendületes, érthető, felkészült, hiteles. Ezek, amik ugye első ránézésre már így nagyon szembetűnek, talán még ott a humoros, ami szintén figyelemfelkeltő, amik ilyen nagyobb betűkkel vannak. Aztán van ott még sok-sok minden más, a vicces is, ugye az is a humoros kategóriába esik, ha máshogy fogalmazzák, akkor ugye máshogy is jelenik meg, nem látjuk olyan nagyobb betűvel, nagy betűvel. Viszont, ami egyértelműen kitűnik, az az, hogy különböző területekkel közelítjük meg azt, hogy mitől jó előadó egy jó előadó. Az egyik a magabiztosság és a felkészültség. Ez nagyon erőteljesen összefügg. Ugye akkor hiteles egy előadó, hogyha látszik, hogy ismeri azt a témát, otthon van abban a témában, amiről beszél, jól felkészült, nem hirtelen csapongnak össze-vissza a gondolatai, hanem tervezetten, szervezetten át akarja adni az információt a hallgatóságának. A lendületesség az egy másik történet, ugye már, erről fogunk beszélni részleteiben. A lendület, a szenvedély, az energia tulajdonképpen azok az eszközök, amivel a figyelem fenntartást biztosítani tudja. Lehet, hogy nagyon érdekes, amiről beszél, lehet, hogy nagyon felkészült az előadó, de hogyha nincsen benne szenvedély, nincsen benne lendület, és nincsenek olyan eszközei, amivel biztosítja azt, hogy hosszan és kitartóan tudjunk figyelni a mondani valójára, akkor bizony nem lesz hatásos. A beszéd, ott az érthetőség, ami megjelent így nagyon határozottan, de a szép beszéd, az érthetőség, a jó artikuláció, a mondani való tagoltsága, ezek is hozzájárulnak erőteljesen ahhoz, hogy élvezhetőnek érezzünk egy előadást. Az, hogy milyen előadások vannak egyáltalán, melyiknél mi a fontosabb, és mire tevődik a hangsúly. Hogyha gondolkodsz azon, hogy milyen típusú előadások vannak, akkor négy alapvető típust tudunk megkülönböztetni. Az első az az előadás, amikor klasszikusan a nagyvállalati előadások információ, tudásátadás, vagy pedig akár az oktatás is, ugye erről szól, információ és tudásátadás. Átad valaki, elmondja a mondandóját, a többiek pedig szépen jellemzően hallgatják ezeket az információkat. A második típus a meggyőzés, amikor nem pusztán információt akarok átadni, hanem valamiről meg szeretném győzni. Szükség van az éves marketing büdzsé 20%-os megemelésére. Tényeket mondok, adatokat mondok, alátámasztom, de a célom az, hogy meggyőzzem a hallgatóságomat. A harmadik típusú előadás a motiválás és a lelkesítés. Ugye ott már egyértelműen arról van szó, hogy azt tegyék, amit én szeretnék, vigyem magammal a csapatot adott esetben, meg tudjuk ezt csinálni, jók vagyunk ebben, higgyünk. Tipikusan akár a kócsok, edzők, sportolók, tanárok, de bármilyen olyan környezetben, amikor magunkkal, a gondolatainkkal, az elképzelésünkkel akarjuk vinni a közönséget, akkor ez már egy motivációs beszéd, lelkesítő típusú előadás. A negyedik pedig a szórakoztatás, amikor akár beszélhetek blödségeket is, a lényeg az, hogy jól szórakozzon a közönség. Kiállok, és valami olyan eszköztárt alkalmazok, amivel a szórakoztatás hatását elérem. Na és hogy ez az eszköztár miben különbözik, és alapvetően miért, miben különböznek ezek az előadás típusok, az nem más, mint az érzelmeknek az aránya. Ha tudásátadásra gondolsz, akkor ott azt gondoljuk, legalábbis én azt gondolnám, hogy alapvetően kevés az érzelem, ami beleférhet. Tényekről beszélek, adatokat, információkat adok át. Gondoljunk mondjuk egy banki előadásra, ahol éppen az új hitelkonstrukciót mutatja be a kollégáknak az adott munkatárs. Érzelem az nem olyan magas szinten van benne. A meggyőzés, a következő, ahol viszont már jobban kell hatnom az érzelmekre, de nagyon erősen kell a racionalitás is. Hiszen tények, számok alapján próbálom meggyőzni a szemben álló felet, de kell hassak az érzelmeire, hogy úgy döntsön, ami számomra kedvező. A harmadik, a motiválás és lelkesítés, na ott már aztán vinni akarom magammal, tehát ott meg már az érzelmeken van a hangsúly. A racionalitás már másodlagossá válik, sokkal inkább az érzelmi hatás az, ami fontos. És a szórakoztatásnál, hát ott pedig a racionalitást akár félre is tehetjük, ott egyértelműen hatni akarok rá, nevessen, jól érezze magát, tehát az érzelmek vannak első helyen. Hogyha ezt így megpróbáljuk számszerűsíteni, akkor itt mutatom is, ugye a százalékos arányokat, hogy mennyi érzelem van az adott előadásban. Azt láthatod, hogy a tudásátadásnál is kell, hogy legyen érzelem. Lehet, hogy ott most csak 10% szerepel, de nagyon-nagyon fontos, hogy ha nincs érzelem egy előadásban, akkor az unalmas lesz, nem fogsz rá emlékezni, nem fogja fenntartani pár perc után a figyelmedet. A bemutatkozóban is elmondtam, hogy még a legkomolyabb konferenciákon is igyekszem arra, hogy valamilyen interaktivitást vagy humort, valami olyan kis érzelmi eszközt csempészek bele, amivel felkeltem a közönségnek a figyelmét. Azt szokták mondani, hogy a nagyvállalati előadások 90%-a 120%-ban csak racionális elemeket tartalmaz. Pont ezért lesznek élvezhetetlenek és unalmasak. A figyelemfenntartásnál, hatásgyakorlásnál részletesen fogunk erről beszélni, hogy mennyire fontos, hogy becsempész pici érzelmi töltetű eszközöket, dolgokat, még egy tudásátadás típusú előadásba is. A meggyőzésnél ott már fele-fele, racionalitás, érzelem, mind a kettő ott van. A motiválás, lelkesítésnél értelemszerűen már, ahogy mondtam az előbb is, hát 70% akár, tehát nagyon-nagyon nagy szerepe van az érzelemnek, és hát a szórakoztatásnál félre is teheted akár 100%-ban a racionalitást. Szia! A prezentáció 4P modelljével szeretném folytatni, illetve kezdeni ezt a blokkját a videós anyagnak. Amikor a 4P-ről van szó, sokan mondják, hogy ha tudom, price, product, place, promotion, ugye ez a marketinges tagozat egyből jelentkezik, mert ez egy másik, ez nem az a 4P, hanem ez a prezentációra vonatkozó 4P. Annyi az azonos, meg annyi a hasonló, hogy ez is rövidítésből és angol rövidítésből származik. Mégpedig ugye 4 dolog, a plan, prepare, practice és a present, azaz a tervez, készülj fel, gyakorolj, és adj elő 4-eséből. Hogyha megnézed itt az ábrán, egyértelműen látszik, hogy milyen pici részt foglal el ott tulajdonképpen az az adj elő a rész, egy emberke reprezentálja tulajdonképpen, még időben, ráfordításban sokkal nagyobb a felkészülés, a tervezés és a gyakorlásnak a szakasza. A tervezés az, amiről most akkor konkrétan beszélnénk, és a következő oktatóanyagokban pedig végignézzük a többit is. Gondolkodj el azon, hogyha felkérnek, hogy tarts meg egy előadást, akkor mi történik a felkérés pillanatától addig a pillanatig, amíg ott állsz a színpadon? Mit csinálsz? Hogyan állsz neki? Hogyan készülsz fel? Milyen információkat gyűjtesz? Milyen eszközökben gondolkodsz? Egyáltalán mi az, amit teszel? Próbáld meg ezt most akár egy papíron összeírni a magad számára. Megtudtam, hogy elő kell adnom. Hogyan fogok neki? Ami a legfontosabb, az első lépés, az az, hogy a sarokköveket ismerd. Egyáltalán azt, hogy a téma, amire felkértek, az pontosan mit akar, milyen fókusszal szeretnék, hogy megközelítsd. Kik lesznek a közönséged? Ők vajon mire kíváncsiak? Teljesen más fókusza lehet egy előadásnak, attól függően, hogy kinek mondod el ugyanazt a témát. Nagyon fontos, hogy erről minél több információt be tud gyűjteni, hiszen kellemetlen meglepetésként érhet, hogyha ott állsz, és rájössz, hogy fú, hát a számukra ez egyáltalán nem lesz információ jellegű, hiszen itt mondjuk mindenki már képzett matematikus, mit beszélek én itt a koszínusz alfa jelentőségéről. Az én azt azért tettem oda, mert az meg olyan tekintetben fontos, hogy megteremtsd a saját hitelességet. Hogy vagy te ebben a témában? Hogy kapcsolódsz? Mit tudsz mondani, hogy miért te vagy az, aki előad erről? Ha ezek megvannak, akkor a második fázis az már az, hogy megnézd konkrétan a célját az előadásnak, az üzenetet fogalmazd meg, amit át akarsz adni, és hogy mi az az érzés, amit ki szeretnél váltani. A cél az még azt mondjuk, hogy aránylag könnyebben definiálható, de nagyon sokan megfeledkeznek erről is. Miért vagyok én ott? Miért akarom ezt elmondani? De még fontosabb, hogy miért akarják ők ezt meghallgatni? Tanulni akarnak belőle? Előre akarnak lépni valamiben? Azt szeretnék, hogy meggyőzd őket valamiről? Ezeket mind alaposan gondold végig, és nem csak gondold végig, hanem járd körül, gyűjts információt róla. Jelen esetben csak így példaként hoztam, hogy most ennek az oktatóanyagnak, vagy tréningnek az lehet a célja, hogy a végére úgy érezd, hogy muníciókat kaptál, ötletekkel gyarapodtál ahhoz, hogy hatásos előadást tarts meg. Az én célom jelenleg ez. Nagyon fontos, hogy mindig megfogalmazz a célokkal összhangban kulcsüzeneteket. Ezek a kulcsüzenetek, amik elő kell, hogy jöjjenek többször az előadás során. Ezek a legfontosabbak, amiket át szeretnék nektek adni. Pontosan definiáld a saját magad számára, hogy az előadásodnak mik a kulcsüzenetei, mi az, amit közvetíteni akarsz. Hogyha vissza fognak gondolni az előadásodra, mi lesz az a három dolog mondjuk, kettő, négy, sokkal több ne legyen, fő üzenet, amit ők elvisznek tőled. Példa, légy felkészült, színesíts, és légy önmagad, jelen esetben egy prezentációs technikák tréning esetében. És az érzés, hogy mit szeretnél kiváltani, erről nagyon-nagyon sokan hajlamosak megfeledkezni. Mit szeretnél, hogy milyen érzéssel álljanak fel onnan? Én most azt szeretném, hogy a végén azt mondd, hogy meg tudom én ezt csinálni. Kaptam eszközöket, kaptam módszereket, bennem van most már az, hogy el tudjak indulni ezen az úton. Figyelj oda erre az érzéskérdésre, hogy te mit szeretnél kiváltani. Hogy hogyan alakítsd ki a tartalmat, ez a következő. Tudod már, mi a cél, ismered a közönséget, tudod, hogy vagy te otthon ebbe a témába, hogy és mit tegyél bele konkrétan, tartalom szinten ebbe az előadásba. De ez most fogok használni egy picit eszközt, mégpedig a flipchartot. Amikor azon gondolkodol, hogy oké, megvan a témám, de hogyan építem fel, én ezt így vizuálisan szeretem szemléltetni, hogy gondolkodj egy fenyőfában. Van egy... A rajztudásomat nem kell figyelembe venni, de a szemléltetésre meg fog felelni. Van egy törzs. Ez az alaptéma, tulajdonképpen a célja a prezentációdnak. Ez adott. Utána jönnek az altémák. Mik azok a témák, amikkel szeretnél foglalkozni ezen a témakörön belül? Ha ez megvan, akkor ugye megnézed, hogy mik a fő pontjai az egyes témáknak. Kezd alakulni a fán. És hogy mennyire tudod adott esetben megnyírválni akár ezeket a témákat. Bele fog férni ennyi altéma az adott időbe? Tudok-e hatásosan foglalkozni ennyi témával? Vagy inkább vegyek ki egyet, vagy kettőt? Vagy van még időm, van még lehetőségem, és a mondani valóm tükrében szeretnék még beletenni. Hogyha megvannak a témáid, megvannak az altémáid, akkor jönnek tulajdonképpen már a főpontokon belül a picike kis tűlevelek, tehát konkrétan azok a pici információk, rész egységek, amiket az egyes témákon belül te szeretnél átadni a közönségednek. Nagyon figyelj oda, hogy nyírbáld meg ezeket a témákat eléggé ahhoz, hogy biztosan átmenjen az az üzenet, amit adni szeretnél. Ne próbálj túl nagyot markolni, inkább törekedj arra, hogy kevesebb legyen, de azt viszont járd körül minél alaposabban. hattyú vagy vadkacsa. Hoztam még modellt, szeretem így a modelleket, azért is szeretem, mert a vizualitást is segíti, elképzeled, jobban megmarad, mint hogyha most én csak itt szóban beszélnék erről a dologról. Látjátok itt, vagy látod itt a szép kis vadkacsánkat, úszik a vizen, meg a hattyú is. Mi a különbség abban, ahogy úszik? A vadkacsa megy szépen a vizen, néha lebukik, valamit ott csinál az alján, a víz alján, eszik egy kis moszatot, egy kis növénykét, aztán feljön valahol, megy tovább, és újból ismétli ezt. Ehhez képest a hattyú viszont, ugye elegánsan megy a víz felszínén, néha kicsit lehatja a fejét, picikét eszeget, megy tovább, de végig tudott követni, hogy hogy jutott el egyik pontból a másikba. A vadkacsánál vannak elveszettségérzéseink, amikor eltűnik a víz alatt és lebukik. No, hát amikor előadsz, akkor próbálj hattyú lenni te is, mert nagyon fontos és kritikus az, hogy az érthetőség, értelmezhetőség szempontjából a közönség tudja követni azt, hogy te hogy jutottál egyik gondolattól a másikig. Nem csapongó vagy, hanem látszik okokozati összefüggés, logika abban a rendszerben, ami szerint te elmondod a mondandódat. Na és hogy mennyi időd van arra, hogy elmond, mert ez a nagy kérdés ott is, hogy mennyire nyírbálod meg a karácsonyfád vagy fenyőfádnak az ágait, ahogy az előbb mutattam. Mennyi időd van? Hogyha az időre gondoltok, akkor mondjuk ültök egy konferencián. Mi a jellemző? Hogy hamarabb vége lesz, mert mindenki olyan rövidet beszél, és már mehetünk is haza. Vagy sokkal inkább az, nekem ez a tapasztalatom, hogy bizony, fú, ez az előadó is túlhúzta 5 perccel, na ez meg 10-zel, fú, már szünetünk se lesz, ez délután 4-ig fog tartani. Hú, szegény utolsó előadó, neki 2 perc maradt, most mit fog csinálni? Én ezzel szembesülök nagyon sokszor az ilyen helyzetekben, mikor nézem a konferenciákon az előadókat, hogy bizony, gyakori abba a hibába esni, hogy túlhúzzák az időt. Hogyan tudsz előre arra felkészülni, hogy bizony tartsd ezt az időkeretet? Woodrow Wilson, az USA-nak a 28. elnöke volt az, akit megkérdeztek arról, hogy ő egy híres szónok volt, ez fontos tudni. Tehát, hogy hogyan készül fel az előadásaira, mennyi időbe telik neki, az, hogy felkészüljön. Most nem maga az idő, amíg előad, hanem a felkészülés ideje mennyi ideig tart. Egy picit elgondolkodott, és azt válaszolta, hogy hát, hogyha mondjuk 10 percet beszélhetek, akkor akár 2 hét is, mire azt úgy összerakom, hogy mi legyen ebben a 10 percben. Hogyha fél órát, akkor mondjuk egy hét, amíg ezt így kialakítom. Hogyha bármennyit beszélhetek, akkor most is azonnal akár kiállok és mondom. No, hát, hogyha belegondolsz, ez szerintem nagyon jól szemlélteti azt, hogy rövid előadást készíteni, tömör, velős előadást készíteni sokkal nehezebb, mint adott esetben csak mondani, ami éppen eszedbe jut, és bármilyen hosszúra nyújtani. Törekedj arra, amikor az időt megpróbálod meghatározni a saját magad számára, hogy maximum, nagyon maximum 90%-ra tervezz. A valóságban ennél sokkal, a valóság mindig több idő, mint amit te elképzelsz. Hogyha próbálsz majd a gyakorlás kapcsán erről fogunk beszélni, akkor is, ha magadban gyakorlod, a valóságban annál jóval több idő lesz. Más körülmények adódnak, ide nézel, oda nézel, valaki kérdez. Tehát mindig rövidebbre próbáld belőni az előadást, mint ami a megadott időkeret. Hogyha félsz attól, hogy akkor meg mi lesz, hogy nem töltöm ki az időt, akkor 2 tanácsom van. 1, azért nagyon nem szoktak panaszkodni, hogyha rövidebb lesz egy kicsit. A másik pedig az, hogy legyenek akkor tartalék gondolataid esetleg, amit még majd bele tudsz szőni, kérdésfeltétel akármi, ami kitöltheti ezt az időt, hogyha aggaszt téged az, hogy bizonytalan vagy az idő tekintetében. Már a felkészülés pillanatában nagyon, vagyis hát most még a tervezés pillanatában nagyon fontos az, amikor az időt is meghatározod a saját magad számára, hogy párbeszédre készülj, és ne monológra. Arra gondolj, hogy ott veled szemben közönség lesz, a tekintetük össze fog fonódni a tieddel, lehet, hogy kérdeznek, lehet, hogy te kérdezel. Sokkal inkább élő lesz, ez lassítani is fogja, de már a tervezés fázisában légy ennek tudatában, és magát az előadást is úgy rakd össze, hogy teremts akár lehetőséget arra, hogy ez az interaktivitás, ez a párbeszéd, ez megtörténjen. Tegye fel egy kérdést, már szervezetten írd bele, hogy igen, itt kérdezni fogok egy kérdést. Tegye fel az a kezét, aki, látom ott is, de jó, meg ő is, aha, tehát ti is voltatok ilyen cipőben. Az interaktivitás, és ezt azt hiszem az oktatóanyagban el fogom mondani nagyon sokszor, a sikeres előadásnak az egyik alapvető, hát a sikerének a kritériuma és ismérve. A következő oktatóanyagban már a felkészülésről és a gyakorlásról fogok beszélni. Most a tervezésnek a végére értünk. Szia! Elérkeztünk a felkészülés szakaszához. Túl vagyunk a tervezésen. Most már egy picit hasonló, de azért mégis más, maga a felkészülés. Először is nézd meg azt, mielőtt a helyszínre kerülsz, hogy milyen lesz az a terem. Gyűjts róla információt, mekkora lesz az a terem, milyen az ültetés, hogy fogsz te ott beszélni, mindenki szembe van veled, lehet, hogy valakik oldalt lesznek, az is lehet, hogy egy kör alakú, és neked minden irányba kell beszélni adott esetben. A nagyság, a méret olyan szempontból is számít, hogy mennyire tudja a hangod ugye bejárni a teret, mennyire lesz szükséged technikára adott esetben. Hogy honnan és hogyan prezentálsz, megint akusztika kérdése is, látvány kérdése is. Vannak olyan termek, nekem már nem egyszer volt, hogy éreztem, ahogy járkáltam, mert én sokat járkálok egyébként az előadás közben, hogyha itt állok, akkor teljesen más az akusztika, mint hogyha elmegyek két lépést jobbra, vagy két lépést balra. Érdemes kipróbálni, értelemszerűen ez arra az esetre vonatkozik, amikor mikrofon nélkül prezentálsz. Hogy egyébként honnan, ugye az olyan szempontból is fontos, hogy mennyire látnak, milyen szögből, minden szögből jól látnak-e, te mennyire látsz rá mondjuk a kivetítőre, van-e előtted mondjuk egy ilyen kontrollmonitor, amin ellenőrizni tudod, vagy mögötted van csak, és időnként hátra kell nézned, útban van-e valami, van-e mondjuk pulpitus előtted, ez is gyakori eset, ugye, hogy főleg konferenciákon, hogy egy pulpitus mögött állsz, ahol adott esetben rögzített mikrofon van. Tudnod kell ezekről előre, hiszen befolyásolhatja egyrészt a te komfortérzetedet, másrészt pedig azt, hogy hogyan építed fel az előadást. Törekedj arra, és a kulcsüzeneteknél mondtam is, hogy találd meg ugye a saját előadói stílusod. Törekedj arra, hogy ennek megfelelően biztosíts magad számára a komfortérzetet. Hogyha neked az a komfortos, hogy jellemzően te mászkálsz és sétálsz, akkor, hogyha lehet, kérjél egy kézi mikrofont. Hogyha keretek közé vagy szorítva, akkor viszont légy előre tudatában ennek, és úgy készülj, hogy ez ott a helyszínen már igyekezzen a legkisebb mértékben zavarni. Felszerelés, előadói kellékek, technika. Mi az, amit viszel magaddal, mi az, ami ott van a helyszínen. Hogyan tartod ezt az előadást? Kell-e hozzá esetleg flipchart, van-e PPT-d, ahhoz használsz-e prezentert, vagy ott helyben nyomod akár a billentyűzeten, hogy váltson a kép. Bármilyen egyéb felszerelés, kellék, ami az előadásodat szemlélteti, alátámasztja, hogy ezeket gondold végig, hogy mi az, amit szükséges, hogy magaddal vigyél. A technika, itt most a mikrofon szempontjából például ma beszéltünk róla, de hogy azt is tud, hogy milyen egyéb járulékos szükségletei vannak ennek. Milyen ruhát kell adott esetben felvenni ahhoz, hogy rá tudják csatolni a mikrofont. Ez is egy fontos szempont lehet, amiről érdemes előtte tájékozódni. És ha már így a ruhára esett a szó, akkor megemlítem azt is, hogy bizony, férfiaknak könnyebb adott esetben, hogy nyakkendő, öltöny, hogy az alkalomhoz megfelelően öltözzenek, könnyebb megtalálni azt a stílust. Lányoknak, nőknek jobban oda kell figyelni olyan szempontok szerint is, hogy mi az, amiben komfortosan érzi magát. Hogyha van egy szép szűk ruhája, de mondjuk abban úgy érzi, hogy be kell húzni a hasát, akkor az nem biztos, hogy mondjuk egy prezentációhoz pont jó lesz. Magas sarkú cipő, de mondjuk 10 lépcsőn kell felmenni az adott előadásnál a pódiumra, lehet, hogy akkor inkább azt is kerülje. Tehát ilyen nüansznyi dolgok is segíthetnek abban, hogy amikor már ténylegesen ott vagy, és ki kell állni, akkor ne aggódj az ilyen típusú kellemetlenségeken, vagy nehézségeken. A megvilágítás, hőmérséklet, bármilyen egyéb zavaró tényező, ezeket is mind próbáld végig gondolni. Zavaró tényező lehet bármi, mondjuk éppen a kint az utcán út karbantartást végeznek, és egész nap zörögnek egy géppel, vagy a szomszédban, nekem volt már egy ilyen, hogy a szomszédban valamilyen drámaórát, vagy jógaórát tartottak, és folyamatosan ilyen kis kiabálások, meg énekelések áthallatszottak az előadóterembe. Jó ezeket megpróbálni felmérni, kiküszöbölni, hogyha van rá lehetőséged. Hőmérséklet, megvilágítás, az öltözködés szempontjából is fontos. Ne izzadj, ha tudod magadról, akkor pedig úgy készülj, hogy ezt megpróbáld megelőzni az ilyen kellemetlen szituációkat. A prezentációknál ugye sokszor sokan használunk segédeszközöket, aminek a leginkább elterjedt formája ugye ez a PPT. Na most a PPT-nek a használatáról külön kurzusokat tartanak, és kell is tartani, hogy milyen is az a PPT, amit hatásosan alkalmazhatsz egy előadás során. Ami szerintem az aranyszabály, az az, hogy azt tartsd észben, hogy a prezentáció az nem a PowerPoint, hanem te magad vagy a prezentáció. A PowerPointnak, vagy bármilyen más eszközzel megtartott prezentációnak, digitális segédletnek az a szerepe, ahogy mondtam is, hogy segédlet, hogy segítsen neked, és segítsen a közönségnek végigvezetni ezt a folyamatot. Leginkább a közönségnek olyan szempontból, hogy vizuális elemekkel, leginkább képi elemekkel, egy-egy fő gondolattal támogassa azt, hogy lássa, ahogy mondtam itt a tervezés fázisában, hogy hattyú módra haladsz, áttekinthető, számukra is könnyebben memorizálható, hogyha támogatást nyújtasz egy ilyen formában. Viszont olyan helyzetre is készülnöd kell, hogy mi történik, ha nem lehet mondjuk kivetíteni. Az ne forduljon elő, hogy ha nincs kivetítés, akkor nincs prezentáció, mert a prezentáció az te magad vagy. Lehet, hogy nem lesz olyan szép színes szemléltető eszközöd, de te ott vagy, és te vagy a prezentáció. Neked kell tudni adott esetben előadni az adott témát. Mindenképp azt javaslom, ha használsz PPT-t, és miért ne használnál, hogy kevesebb szöveg és több mondani való legyen ezeken a diákon. Senkinek nincs ideje arra, hogy miközben te beszélsz, aközben hosszú-hosszú szövegeket olvasson a hátad mögött, ami tulajdonképpen vagy tök ugyanaz, amit elmondasz, vagy valami más, de a kettőre egyszerre nem tud figyelni. Vagy rád figyel, vagy olvas. Tehát, ami ott van kivetítve mögötted, az legyen összhangba egy-egy szóban, egy-egy villanásban támaszza alá a mondandódat, és ne vigye el a figyelmet. A PPT-n kívül azért vannak még az előadónak jó barátai. Az egyik, az ugye a személyes jegyzet lehet. Az, hogy te milyen stílusban, milyen módon, milyen módszerrel adsz elő, az megint a te egyéni szabadságod, de hogy ne olvasd fel, az mondjuk egy alapvető tanácsom. Ha felolvasod, az igazából nem egy előadás. Egy író mondjuk a művét felolvashatja, ezt elfogadjuk minden esetben, de egyéb esetben egy prezentáció az természetes legyen, egy felolvasás az a természetellenesség hatását is kelti, mert nem tudsz úgy beszélni olyan szavakkal, oly módon, hogy ez egy élő beszéddé váljon. A személyes jegyzet viszont simán lehet nálad kis kártyák, amire a lényeget felírod, aláírótábla, amin ott vannak mondjuk alapjaid, és időről időre belepillantasz. Nem felolvasod, belepillantasz, segít neked. Nagyon sok TED-es előadáson is látni olyat, hogy picike kártyák vannak a kezükben, fő gondolatokkal, és akár ugye lapozza a következőt. Nem fogja zavarni a hallgatóságot az, hogy neked is van egy segédleted, egy támpontod, ami irányítja a gondolataidat. Egyéb eszközök, a flipchart, a PPT, bármilyen kellék, ugye ezekről az előbb már egy picikét beszéltünk, mint hogyha alátámasztják és ténylegesen szemléltetik azt, amiről beszélsz, akkor alkalmazd és hozd őket bátran. A handout, most hogy ránéztem, nem is tudom, ennek van-e szép magyar kifejezése. Ugye arra gondolok, amikor valamit kiadsz, kiosztasz a nézők között, akár a végén, akár közben. Bankokban tartok nagyon sokszor prezentációs technikák tréninget, és ott megkérem őket, hogy bármilyen témában 5 percig, adjanak elő. Hozzanak hozzá, hogyha van, ha kell, hozzanak hozzá PPT-t is. Hát tömegesen látok olyan diákat, hogy nem tudom én, hatos betűmérettel, hitellábkonstrukciók, tömkelege az egész oldalon, nem tudom én hány sorban. Értelmezhetetlen, élvezhetetlen. Senki nem is látja, elolvasni se tudja. Nem tudja, miközben az előadó beszél, még azt is kisilabizálni, hogy akkor éppen milyen a hitelkamat, teljesen felesleges. Az ilyen esetekben azt szoktam javasolni, hogyha semmiképp nem tud elszakadni attól, hogy ezt az anyagot látnia kell a közönségnek, a résztvevőknek, akkor készítsen kinyomtatott formában van erről egy anyagot, azt ossza ki, és akkor lehet akár olyan fórum, olyan idő, amikor nézzük meg, a második oldalon a hitelláb konstrukcióknál látják a változást. Ez például egy jó megoldás lehet. Utolsó helyen írtam, de abszolút nem az utolsó. Számomra például az első, a közönség az előadónak a jó barátja. A közönségre tekint szurkoló táborként, másrészt pedig a visszajelzés fórumaként, harmadrészt pedig a társadnak, aki veled van a prezentáció során és segít téged. A közönségnek a tekintetéből látom azt, hogy most ez éppen nagyon felkeltette az érdeklődést, most inkább már egy picikét ellaposodás van, szükség van valami figyelemfelkeltő eszközre. Bele tudok kapcsolódni egy-egy tekintetbe, akár az izgalom a lámpaláz leküzdésére, küzdésére is nagyon jó, hogyha keresel ismerőst, vagy csak támogató tekintetet a közönség soraiban, az le tudja rólad venni ezt a akár kezdeti izgalmat, terhet. Bevonhatod őket, beszélgetésé fajul, kérdezheted őket, legyenek aktív részesei, és alakítsák veled együtt a prezentációt. Ehhez értelemszerűen némi gyakorlatra is van szükség, de megfelelő előkészítéssel és gyakorlással a kedved szerint tudod irányítani a folyamatot a közönség bevonásán keresztül. Na és akkor a gyakorlás. Látod ott az ábrán is, hogy azért ez is jócskán kitesz ott három embernyi időt, tehát ez sem egy feltétlenül rövid feladat. Egy személyes történetet enged meg, hogy elmeséljek. Egyetemista koromban szerencsésen volt lehetőségem arra, hogy külföldön tanuljak, és így angol nyelven kellett előadást tartsak az órákon. Az első ilyen alkalommal, amikor angolul kellett előadnom, ráadásul a faktorálás nevű banki műveletekből, amihez szinte semmi közöm nem volt, akkor én erre úgy készültem fel, teljes pánikban, hogy szinte szóról szóra, vagy nem is szinte, hanem szóról szóra megtanultam, hogy mit fogok mondani a faktorálásról. Hiszen angolul kellett, hiszen nagyon nem is értem a témát, egyébként is ki kell állni ott idegenek elé. Tehát abszolút egy ilyen diszkomfort helyzetet jelentett számomra. A mai napig emlékszem arra az érzésre, én, aki egyébként magyarul, az általam kedvelt témákból gimnáziumba, általános iskolába azért volt gyakorlatom előadni, de ott abban a szituációban volt egy olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy le fog rám ereszkedni egy fekete köd, és elfelejtem azt a betanult faktorálási mondandómat, és semmi nem fog eszembe jutni, és ott fogok állni, megsemmisültem. Lehet, hogy már szembesültél te is ezzel az érzéssel. Miért volt ez? Azért volt, mert nem belőlem jött, amit mondtam, és egy betanult dologra készültem. Lehet olyat, hogy betanulunk egy dolgot, de akkor azt annyira be kell tanulni, hogy az már úgy szívből jöjjön. Ahogy mondani szokták, hogy álmodból felébresztenek, akkor is mondanád. Hát erre a szintre azért nem olyan könnyű eljutni. Én ebben az esetben ténylegesen féltem ettől a pillanattól, hogy eljön a fekete köd, és nem tudom felidézni azokat a mondatokat, amiket nekem itt most mondani kellene. Egy másik eset, szerencsére egyébként nem történt katasztrófa, de az érzést nem felejtem el, és soha többet nem akartam átélni. Nem sokkal később, ugyanígy előadást kellett tartanom, de ott már nem is emlékszem a témára, hogy miből, hiszen nem volt ennyire félelmetes már, és nem maradt meg bennem. Ott mi történt? Nem volt időm, nem volt olyan sok időm a felkészülésre, mint az első esetben, ami alapvetően nem egy olyan jó szituáció, és nem dicséretes vagy követendő, nem ezért mondom, de egyetemistaként még belefér. Tehát nem volt olyan sok időm a felkészülésre, annyit tudtam tenni, hogy alaposan utána olvastam a témának, és felállítottam egy rendszert, hogy én miről tudok e kapcsán beszélni. Tehát alaposan ott volt egy szerkezet a fejembe, de nem írtam meg előre szöveget, nem találtam ki szóról szóra, mondatról mondatra, hogy mit fogok gondolni, de ismertem, tudtam a témát. oda mentem, és akkor éreztem meg, azt hiszem, először annak az ízét, hogy lehet komfortosan a közönség segítségével élni egy előadásban. Ugyanis mi történt? Tudtam, hogy miről beszélek. Életszerű volt, beszélgetős volt, kérdéseket tettem fel, őket is kérdeztem. Nem feszélyezett annak a gondolata, hogy én itt meg fogok akadni, hiszen én beszélgetek egy témáról. És számomra sokkal inkább komfortos volt ez a stílus. Tehát a kérdés az marad, hogy megérjük-e előre az előadás szövegét, vagy sem. Mindegyiknek, mindkettőnek vannak előnyei, és vannak hátrányai is. Van, aki már szélességgel kiáll az egyik mellett, van, aki a másik mellett. Ha előre megírod a szöveget, akkor nagyon fontos az, hogy ebben az esetben se felolvasd. Tehát ezt most is hangsúlyozom. Lehet olyan, hogy kiteszed magad elé, segítségként használod, vagy akár többször is belenézel, de akkor sem felolvasás jelleggel, hanem beszédszerűen mondod el a mondandódat. Lehet olyan is, hogy megtanulod kívülről, de akkor, ahogy ez előbb említettem, ennek olyan szintű megtanulásnak kell lenni, hogy az már a szívedből szóljon. Egy olyan 15-18 perces előadás kb. 5-6 órát vesz igénybe, hogy ezt ilyen szinten megtanuld. Napi legalább egy órát kell mondjuk egy munkahéten vagy egy héten keresztül erre gyakorolni. Kezdők esetében még tovább. Na most itt megvan annak az előnye, hogy jól tudod tartani az időt, hiszen pontosan tudod, hogy mit tudsz mondani, életben persze akkor is egy picit hosszabb lesz, jellemzően. Megvan annak az előnye, hogy nem kalandoznak el a gondolataid, és biztosan átadod a kulcsinformációkat, amit szerettél volna. Viszont ugye ez a spontaneitás, meg az élő beszéd rovására könnyen tud menni, hogyha egy bemagolt szöveget tényleg nem megfelelően szívből mondasz el. A spontaneitás pedig nem egyenlő a felkészületlenséggel, jó? Tehát a spontán beszédnél is ugyanúgy végig gondolod, felkészülsz, csak ott a szerkezete az, ami konkrétan és fixen a fejedben vagy, és utána pedig beszélsz az adott témáról. Mindenki döntse el, hogy melyik a számára komfortosabb előadói stílus, lehet gyakorolni ezt is, azt is, és megtalálni azt, hogy mi az, ami azt az örömöt fogja jelenteni, hogy élvezettel állok ott, a félelmemet le tudom küzdeni, és bizalommal vagyok a prezentációm irányába. Tehát találd meg a saját komfortos előadó stílusod. De bármelyik is ez, a kettő közül, mindenképpen gyakorolj. Gyakorolj előre, nézd meg, ahogy mondtam, a felkészülés szakaszában a termet. Mennyire tudsz ott mozogni, gyakorold a mozgást, mi az, ami jól áll, mi az, ami nem, hogy ne táncikálj jobbra-balra, ne legyenek ilyen önmanipulációs dolgait, hogy a hajadat mondjuk a füled mögé rakod. Ezeket próbáld meg előre így letesztelgetni, akár tükör előtt is gyakorolhatsz. Gyakorolhatod a szöveget egyedül, de az is lehet, hogy a családtagnak vagy valaki másnak elmondod, vagy az említett tükör és a segítségedre lehet. A tréningeken sokszor javaslom azt, hogy, és meg is csináljuk, hogy ott vegyük fel, ahogy valaki prezentál, nézzük meg, nézz rá magadra. Rendszerint mindannyian utáljuk, vagy legalábbis nem a kedvenc dolgunk ez, hogy megnézzük saját magunkat, de nagyon-nagyon sokat segíthet abban, hogy felismerjünk olyan jellemzőket, olyan esetleges hibákat, amiknek nem vagyunk tudatába, és viszont ki tudjuk így küszöbölni. A gyakorlás fázisához hozzátartozik, hogy a technológiával legyél tisztába, hogy tudsz kattingatni, hol mit tudsz bekapcsolni, stb. Előre fogalmazd meg elképzelt kérdéseket. Vajon mit fognak e kapcsán kérdezni? Legyél felkészült abba is, hogy biztosan tud rá a jó választ. Mi az, ami felmerülhet bennük a téma viszonylatában? A tesztközönség mindig segíthet kipróbálni, a visszajelzést kapni. Ha fontos számodra az adott prezentáció, akkor akár még ezt is igénybe veheted. Oké, ezzel is megvolnánk. A következő részben már a színpadon fogunk állni, tehát a prezentációra sort kerítünk. És akkor elérkeztünk a színpadra, a prezentációhoz. Üdvözöllek ismét! A jó hírem az, és ezzel is kezdeném, hogy már Cicero is azt mondta, hogy a költő születik, a szónok pedig azzá lesz. Tehát van remény mindannyiunk számára, hogy a kellő gyakorlással, felkészüléssel és ezekkel a praktikákkal, amiket most itt meg fogunk nézni, szónokká válhatunk időről időre. A felépítés kapcsán, mikor az előadást magát megtartjuk, akkor nagyon meglepő módon három szakaszból áll ez a folyamat. Az eleje a kezdés, aztán jön a közepe és a zárás. Na, de hogy azért ennél picit érdekesebbet is mondjak, a szerepe annak, hogy a kezdés milyen, ott tulajdonképpen a figyelem felkeltése, amiről szólnia kell ennek a szakasznak. A közepe, ez a tartalom átadása, és a zárás, az pedig ugye egy valamiféle megerősítés, visszacsatolás, valamilyen elbocsátó szép üzenet, amivel még a hatásgyakorlást kívánjuk akár fokozni. Szereted a cornetto fagyit? Ez a kérdésem. Én szeretem egyébként. Melyik részét szereted ennek a cornettónak a legjobban? Van a teteje, az a magyarós, szórásos csokis valami, ugye aztán van a közepe, mondjuk a vaníliás verzióban vaníliafagyi, és akkor a legalján ott meg az a csokis kis rész, ugye utolsó falatként. No, hát sokan imádják azt a csokit a végén, meg ugye az a magyarós szórás sem rossz, ott közte ott van az a vaníliafagyi, azt is szeretem, de nem biztos, hogy mondjuk az a legkiemelkedőbb pontja a cornettómnak. Na most ez egy jó hasonlat arra, hogy milyen kell, hogy legyen egy előadás a felépítése tekintetében. Az elején legyen ott a kezdésben valami jó kis magyarós szórás, vagy egy finom csoki, hogy ott már bereszeress ebbe a dologba. Aztán utána jöhet az a vaníliafagyi, amit így vagy úgy, de lenyomsz a torkuk, és aztán pedig a végén a zárás, az a finom kis csoki, aminek a hatása, aminek az élménye elmegy velük, amire emlékezni fognak utána. Találós kérdés, mi lehet ez a 39-ben? Arányszám, vagy... Nem gondolkodj picit rajta. Másodperc, jó? 30-90 másodperc. Körülbelül ennyi időd van arra az előadás elején, hogy a hallgatóság eldöntse rólad, hogy érdekes lesz-e vagy sem. Jó lesz ez az előadás, vagy sem. Ez nagyon rövid idő, fél perc, vagy másfél perc. Én dolgoztam éveken keresztül személyzeti tanácsadóként, segítettem abban, hogy ki milyen pályán helyezkedjen el, melyik céghez ki a megfelelő pályázói jelölt. Na ott az interjúztatások során, ahogy belépett egy jelölt, már ugye egyből egy képem kialakult róla, amikor megszólalt, akkor már a második, és tényleg nagyon hamar, néhány másodperc után tudtam már azt, hogy nagyjából fogok-e tudni kezdeni, segíteni ennek a pályázónak záros határidőn belül, vagy pedig nehéz dolgom lesz vele. Na, ugyanez a helyzet az előadás során, már az a mód, ahogy te oda kimész, ahogy kiállsz, a megjelenésed, a fellépésed, az első mondat, ahogy megszólalsz, ezek már a közönségben mindenfélét elindítanak, jeleket ad számukra, és levonják azt a következtetést, hogy haha, oda fogok figyelni, vagy nem fogok odafigyelni. Ezért hangsúlyozom azt, hogy írtó fontos, hogy ezt a rövid időt arra használd ki, hogy bizony, tartsd ott a közönséget, és higgyék el, hogy ez jó lesz. A bevezetésnek magának a célja, az tulajdonképpen annyi csak, hogy felkeltsd a figyelmet, hogy megnyerd a hallgatóságot, hogy ott legyen veled, és egy picikét készítsd elő a témát. Én nagyon sajnálnám, hogyha arra pazarolnád ezt az első 30-90 másodpercet, hogy bemutatkozz. Mert például konferenciákon abszolút okafogyott is lehet, mert elmondják, hogy ki lesz az előadó, fel is konferálják. Utána azzal kezdeni, hogy... Kovács Józsi vagyok, és a témám ez és ez, az nagyon-nagyon nagy luxus. Elmondhatod ezt, de ne ez legyen az elején. Az elején valami teljesen más dologgal készülj, és ez rengeteg, vagy egy óriási eszköztárból meríthetsz. Most én itt néhányat mutatok neked. Egy kérdésfeltétel. Most ha visszaemlékszel, vagy megnézted az első anyagot ebből az oktatósorozatból, akkor ott azzal kezdtem, hogy... Mit gondolsz, mitől félnek az amerikaiak? Ez egy tipikus előadás kezdés is lehet. Valamilyen meghökkentő tény, valamilyen meghökkentő adat, amivel kezdesz. Lehet valami érdekesség, amit hozol. Lehet egy személyes történet. Idefele jövet, bla 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 bla. Kovács Józsi vagyok, és a mai témám az, hogy, és értelemszerűen a mai témámnak kapcsolódnia kell ahhoz a történethez, kapcsolódnia kell ahhoz a kérdéshez, amit feltettél. De a bemutatkozás és az összekapcsolás egy lépcsőfokkal később van. Az elején találj valami ütőst, olyan jó kis magyarószórást vagy csokit. Egy idézet, egy motto is jó lehet, egy bejátszás, egy rejtvény. Például az előbb, mikor azt kérdeztem, hogy 30-90 mit jelenthet? Ha, másodperc. Jó, egy rejtvénnyel kezdeni. A személyes élménnyel, valami olyan egy történettel, ami összekapcsol mondjuk a nézőkkel. Nagyon sok prezentációs technikát, tréninget tartottam olyan vezetőknek, akik jellemzően csak erőteljesen korlátozott hivatalos körben adnak elő. És ők azt mondták nekem, hogy hát igen, de hát nálunk hát nem férnek bele ilyenek, hát hogy vigyünk mi bele humort, hogy vigyünk mi bele érzelmet. Ez volt a legnagyobb feladat, hogy azon dolgozzunk, hogy igenis minden témába és a tudásátadás típusú előadásba is bele lehet csempészni humort, bele lehet csempészni színt és érzelmet. Jó példa volt számomra, hogy az egyik vezetőjük pont egy ilyen konferencia alkalmával, ami egyébként a munka és a család egyensúlyáról szólt, úgy kezdte az előadását, hogy idefele jövet az autóban a Ha volna két életem című dalt hallgattam. Ki ne gondolkodott volna el ezen a kérdésen már, bla 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 bla. A munka és a család egyensúlyáról fogunk a mai konferencián beszélni. Érted? Az összekapcsolás nagyon frappáns volt, és egy személyes történettel kezdte. Igen, én is ismerem azt a zenét. Aha, én is autóval jöttem. Aha, én is szoktam hallgatni a Petőfi Rádiót. Már is közelebb került hozzám az előadó ilyen formában. A legfontosabb, ne azzal kezd, hogy mivel fogod kezdeni a prezentációt, ne azzal kezd, hogy bemutatkozol, hanem válassz ebből az eszköztárból, vagy találj sajátokat, amit itt megmutattam, illetve ami a saját kreativitásodból jön. A dráma, amire szeretnék egy példát mutatni, hogy ez is milyen jó kezdés lehet, Jamie Olivertől, a séf, szakács fiútól szeretnék egy videót bejátszani, aki egy TED díj átvételekor a következő szavakkal kezdte az előadását.
Sadly, in the next 18 minutes when I do our chat, four Americans that are alive will be dead through the food that they eat. My name's Jamie Oliver, I'm 34 years old, I'm from Essex in England, and for the last 7 years I've worked fairly tirelessly to save lives in my own way. I'm not a doctor, I'm a chef, I don't have expensive equipment or medicine, I use information, education. I profoundly believe that the power of food has a primal place in our homes that binds us to the best bits of life. We have an awful, awful reality right now.
No, hát az is sokkoló volt, nem? Drámai volt, abszolút dráma volt. Test közelbe hozta a kérdést. Ugye az egészséges táplálkozásról szólt az előadása, de egy olyan drámai ténnyel kezdte, ami már is más megvilágításba helyezte azt, hogy miért fontos az egészséges táplálkozásról beszélni. No, akkor remélem, hogy most már nagyon sok ötletet kaptál. Kérlek, hogy gondolkodj el azon, hogy a múltban alkalmaztál-e ilyen eszközöket, ha igen, akkor mi volt az, mi az, ami neked könnyen ment? Láttál-e előadót hasonlóképpen? Vegyél onnan példákat, nézd meg előadásokat. Nagyon-nagyon biztatlak erre, hogy az eleje az ütős legyen, mert az már a fél siker. És akkor jön a közepe, a vaníliafagyi, ami azért legyen finom, tehát legyen finom, de ott van a tartalmi mondani való és a téma kifejtés, ami ugye egy hosszabb lélegzetvételű dolog lehet, és ott nagyobb szükség van arra, hogy tudd őket vezetni, és tudd a figyelmet folyamatosan fenntartani. Egy gyakorlatot szeretnék most, hogyha elvégeznél, mégpedig szavakat fogok mutatni, 16 darab szót, most így gyorsan megszámoltam, És arra foglak kérni, hogy hát állítsd majd meg a videót, és 3 perc alatt jegyezd meg minél több szót ebből a 16-ból, ideális esetben akár 16-ot. Egy könnyítést megengedek, nem kell sorrendbe legyen. De még azt is kérhetném éppen, de nem kell sorrendbe legyen, jó? Csak jegyezd meg ezt a 16 szót. Ha 3 perc letelt, akkor vegyél elő egy tollat papírt, és kérlek, hogy vesd papírra, és nézzük meg, hogy mennyi sikerült belőle. Oké? Sajnos nem hallom az eredményt, de remélem, hogy minél többet meg tudtál belőle jegyezni. Ami a fontos, és ami a számomra most érdekes lenne, az az, hogy milyen módszerrel jegyezted meg. Hogyan? Mindenki különböző módon, de azért vannak olyan csoportosítási elvek, amit szívesen alkalmazunk és használunk. Lehet, hogy valaki most úgy jegyezte meg, hogy hát voltak benne állatok. Aha, megjegyeztem, hogy van benne oroszlán, közben én is puskázok, egér, liba. Jó, tehát volt 3 állat. Volt esetleg valami házakkal kapcsolatos, mert volt tető, márvány, na meg a korlát is. Aztán ilyen adatrögzítéses dolgok, toll, fényképezőgép, meg volt még valami, de mi? A puska? Hogy puskázni az iskolában? Lehet, hogy ez is oda tartozik. Folytathatnám. Mindenkinek más a logikája, de csoportosítás elvén, valami rendszerezés elvén működünk. Az, hogy hogyan lehetne egyébként, meg sorrendben is, hogy lehetne ezeket a szavakat megjegyezni, egy jó módszer a csoportosításon kívül az, hogy egy történetbe fonod, egy történetmesél, és elképzelek magam elé egy történetet, amiben ezek a tárgyak szerepelnek, és a történetet könnyebben vissza tudom idézni. Vagy asszociáció. Százszor szép, anyukám kedvenc virága, emlékezni fogok, mert kapcsoltam, kötöttem valamihez. A lényeg az, hogy legyen valamilyen olyan információ rendszerezési elved, ami alapján te a közönségnek átadod az információkat. Nem ismerheted feltétlenül ugye az ő elvüket, de képez egy olyat, ami rendszert jelent. Lehet ez olyan, hogyha mondjuk több terméket mutatsz be, mindig bemutatod az előnyt és a hátrányt, hogy tudja követni. Lehet mondjuk egy időbeli csoportosítás, lehet egy funkcionalitás típusú csoportosítás. A lényeg, hogy legyen benne rendszer. És hogy ne öm lesz, hogyha lehet minél több és több információt, hanem próbálj meg szépen lépésről lépésre haladni. Az, hogy mennyire tudjuk megegyezni egyébként a dolgokat, akkor erre rajzolok egyet. Hogyha mondjuk most azt mondtam volna, hogy számokat jegyez meg, de lehetne ez bármi, hogy hányat tudsz megjegyezni. Hány az, ami gond nélkül simán megmarad az emlékezetünkben. Alapvetően a csoportosítás mennyiségi szabálya azt mondja, hogyha itt van a 100%, hogy mennyit jegyzel meg, akkor 1, 2, 3, 4, itt van 4, 5, 6, 7, 8. Tehát 4 információig képesek vagyunk, és jól emlékezünk. Mind a 4 megmarad, ez még így oké. Okay. Viszont 4-nél van az a fordulópont, amikor hirtelen elkezd zuhanni ez a görbe, és teljesen akár összezavarodunk, és 8-nál akár már 0-ra is csökkenhet. Tehát arra koncentrálj, hogy a csoportosítás mennyiségi szabálya szerint is egyszerre ne adj át túl sok információt. 1-et, 2-t, 3-at, maximum 4-et. Aztán újfajta rendszer kezdődik. 1-et, 2-t, 3-at, maximum 4-et. Jó. Na és akkor, hogy még mi legyen ott a vaníliafagyiba, aminek mindenképp ott kell lenni, a kulcsüzenetek. Ez, amit az elején is ugye említettem már, hogy ez végig kell vonuljon az egész prezentáción. Én most megint elmondom, hogy légy felkészült, hogy színesíts, és hogy légy önmagad prezentációs szempontból. Na és akkor elérkeztünk a csokihoz, ott a végén, ahhoz a finom csokihoz a kornetto alján, hogy mik lehetnek a prezentáció végén. Egy idézetet hoztam, idézettel is lehet tök jól kezdeni, de azt hiszem mondtam, meg zárni is. Az utolsó pillanat nyújtotta élménynek óriási jelentősége van. Simán lehet az, hogy végigülsz egy előadást, és mondjuk középszerű, de a végén történik valami különleges. Akkor úgy fogsz felállni a székből, hogy hát mégül is egész jó volt. Hogyha viszont lehet, hogy az előadás középszerű, de középszerűen jó, vagy akár esetleg egész jó, de a végére ellaposodik, akkor azzal az érzéssel fogsz felállni, hogy fú, na azért jó, hogy már vége lett. Ezért nagyon fontos, hogy a végén legyen ott az a csoki, hiszen ez lesz az az érzés, amivel fel fognak állni, amit el fognak vinni, és amit ki fognak fejezni azzal kapcsolatban, hogy mennyire tetszett nekik ez az előadás. Na és hogy mi lehet ez a csoki, ezen megint érdemes gondolkodni, hogy a te kornettós csokid mi tud lenni, mi az, amit be tudsz vinni egy ilyen kis érdekességnek a végére, de nagyon sok dolog lehet. Lehet olyan például, mint a filmekben szokott olyan lenni, hogy különböző szálakon indulnak a történetek, és akkor a végén így összefonódik, kiderül, hogy mindenki egy helyen vacsorázott a film végén, és hogy így fonódik össze a történet. Különböző adatokat, információkat mondasz, és a végén áll mondjuk össze egy teljes egészé. Vagy pont, hogy az ellenkezője, hogy a végén van valami 360 fokos fordulat, és egy nagy csavar a végén azzal kapcsolatban, amit elmondtál, ami meghökkentést, vagy ilyen felhördülést vált ki akár. Keretes szerkezet, ha valahonnan elindultál, csatlakoz rá vissza a végére, ez is nagyon fontos lehet. A fennkölt gondolat, hogy mondtam az előbb az idézetet, én nagyon szeretem személy szerint mondjuk a fennkölt gondolatot a végére, hogy az érzelmekre hassunk, hiszen egy érzelmileg befolyásolt közönség sokkal inkább befogadó arra, amit te elmondasz. Hogyan hatsz az érzelmekre? A fennkölt gondolat, az idézet, valamilyen én úgy szoktam mondani, hogy elbocsátó szép üzenet, ez egy nagyon hasznos és könnyen alkalmazható eszköz tud lenni, hogyha a te előadói stílusodba mondjuk beleillik. Ezt teszteld magadnak, kérlek. Ja, még egy dolog, hogy én se feledkezzem meg róla. Hoztam ezt a példát, a Kalambót ugye sokan ismerjük a szép kis balonkabátjába, azt gondoljuk, hogy ugye fogyottan semmit nem tudott megoldani, és a film végén mindig ő visszaszól, hogy ja, még egy dolog, és tulajdonképpen akkor hozza a megoldást, akkor hozza a csattanót, amire akkor már nem is számítunk. Steve Jobs is alkalmazta több előadása esetében is ezt a módszert. Volt egy olyan, már nem tudom melyik termékbemutató volt, ahol elmondta a jellemzőit a terméknek, hány megabyte, hány pixel, nem tudom én mi, és már mindenki azt hitte, hogy vége van az előadásnak, amikor így csattanóként a Ja, még egy dolog címszó alatt elővette egy borítékot, egy nagy borítékot, és abból húzta ki, hogy ja, és mindez egy ilyen kis borítékban elfér. Mert a terméknek az volt a fő megkülönböztető jellemzője, hogy mennyire vékony. Jó, tehát, hogy a fő elemet, a csattanót, azt a végére hagyta. Remélem sikerült ötleteket meríteni. Azt a gondolatot vidd el, hogy a jó kezdés és a jó zárás már fél siker, úgyhogy dolgozz a tervezés és a felkészülés fázisában azon, hogy ezek ütősek és hatásosak legyenek. Elérkeztünk a figyelemfenntartás részig, amivel kapcsolatban arra szeretnélek kérni, hogy először nézd meg egy kb. 5 perces videót, és gondolkozz, értelmezd az ott látottakat és hallottakat.
Hear that? That's nothing. Which is what I, as a speaker at today's conference, have for you all. I have nothing. Nada. Zip. Zilch. Zippo. Nothing smart. Nothing inspirational. Nothing even remotely researched at all. I have absolutely nothing to say whatsoever. And yet, through my manner of speaking, I will make it seem like I do. Like what I am saying is brilliant. And maybe, just maybe, you will feel like you've learned something. Now, I'm going to get started with the opening. I'm going to make a lot of hand gestures. I'm going to do this with my right hand. I'm going to do this with my left. I'm going to adjust my glasses. And then I'm going to ask you all a question. By show of hands, how many of you all have been asked a question before? Okay, great, I'm seeing some hands. And again, I have nothing here.
Now, I'm going to react to that and act like I'm telling you a personal anecdote. Something to break the tension. Something to endear myself a little bit. Something kind of embarrassing. And you guys are going to make an awe sound. It's true. It really happened. And now I'm going to bring it to a broader point. I'm going to reel you back in. I'm going to make it intellectual. I'm going to bring it to this man right here. Now, what this man did was important, I'm sure. But I, for one, have no idea who he is. I simply Google image the word scientist. And now, you see, I'd like it to seem like I'm making points, building an argument, inspiring you to change your life. When in reality, this is just me buying time. Now, if you don't believe me, let's take a look at the numbers. This is a real thing that's happening right now. The number of talks that I'm giving is one. Interesting facts imparted thus far in said talk, well, that's going to be a zero. My height in inches is 70.5. Note the 0.5 there. 2 times 6 equals 12. And then interestingly enough, 6 times 2 also equals 12. That's math. 352 is a 3-digit number. 1, 2, 3, 4, 5, and then almost immediately following that, we get 6, 7, 8, 9, 10. Now, to add more filler here, I'm going to give you a couple more numbers to consider. 18, 237, 5,601, 2.6 million, 4, 4, 24, staggering. These are real numbers, all of them. And to follow that up, let's take a look at some graphs. Now, if you take a look at this pie chart, what you're going to see is that the majority far exceeds the minority. Everybody see that? Cool, isn't it? And let's take a look at this bar graph because it shows similarly irrelevant data. Now, I'm doing this because I'd like to make it seem like I've done my homework. If you were, say, watching this on YouTube with the sound off, you might think, huh, okay, this guy knows what he's talking about. But I don't. I'm floundering, panicking, I've got nothing. I'm a total and utter phony. But you know what? I was offered a TED Talk. And damn it, I'm going to see it through. Now, if you take a look behind me, these are just words paired with vaguely thought-provoking stock photos. I'm going to point at them like I'm making use both of my time as well as your time, but in reality, I don't know what half of them mean. And now as these continue, I'm just going to start saying gibberish. Wagga wah, gabba gabba, turkey, mouth in a mouth, chip, trip, my dog Skip, rip it and dip it, Richard. I'm an itty bitty baby bopper, and I'm hungry in my tum tum. Brad Pitt, Uma Thurman. Names, things, words, words, and more things. And see, it feels like it might make sense, doesn't it? Like maybe, just maybe, I'm building to some sort of satisfying conclusion. I mean, I'm gesticulating as though I am. I'm pacing, I'm growing in intensity. I'm taking off my glasses, which, by the way, are just frames. I wore them to look smart, even though my vision is perfect. And now I'm going to slow things down a little bit. I'm going to change the tone. I'm going to make it seem like I'm building to a moment. And what if I was? Amazing, isn't it? What can you do? Life's a roller coaster. You know, if there's one thing you take away from my talk, I'd like you to think about what you heard at the beginning. And I'd like you to think about what you hear now. Because it was nothing, and it's still nothing. Think about that. Or don't, that's fine. And now I'm going to stop talking. Thank you.
No, milyen volt? Mi a benyomásod? Mennyire tetszett, mennyire volt idegesítő, de minden esetre mennyire volt kifejező? A semmiről beszélt tulajdonképpen az előadó. Mondani valója nem volt semmi. Számomra a legjobban az a mondata fejezte ki az egésznek a lényegét, amikor azt mondta, hogy ha valaki most ezt így lehalkítja, és úgy nézné, akkor azt gondolná, hogy fú, na ez aztán egy nagyon érdekes előadás. Ez az előadó profi, tudja, amit csinál. Hiszen olyan hatást keltett. Mivel keltett olyan hatást? Nem az volt a lényeg, hogy mit mond, hanem az volt, hogy hogyan mondja. Hogyan támogatja azt, hogy fennmaradjon a figyelmünk, és hogy még élvezzük ezt a semmit is. Milyen eszközökkel? Itt a verbális, ugye, és a nonverbális jelekről, meg kommunikáció és eszközök szerepére gondolok. Ha az előadó feladatát tekintjük, akkor ugye az a feladat, hogy értsék meg a mondani valóját, ez egy, illetve hogy a hallgatóság lelkesedjen, hiszen azért érzelmeket akarunk csiholni, bárhogy is legyen. Két dologra kell koncentrálnia, az egyik, hogy mit mond, ugye ez a tartalom, és a másik, hogy hogy mondja. Ebben a videóban azt láttuk, hogy milyen erőteljes súlya van a hogy mondjának, hogy milyen eszközöket alkalmaz, és hogy éri el azt, hogy úgy tekints rá, hogy bizony ez profi a mondani valójától eltekintve. A nonverbális, illetve a vokális kommunikáció tekintetében, amit ő alkalmazott, és amit alkalmazni tudunk, nagyon sok dolgot felsorolhatunk. A mimikát, a tekintetet, a gesztusokat, bármit, a megjelenését, ugye ezt már korábban is említettem, a ruházatát, amit te abból kiolvasol, bármi szimbólumot, márkajelet, bármi, ami rajta látszik, valami hovatartozást fejez ki, akár a hajviselete, az, hogyha ha van lehetőség ugye a mozgásra, a térköz, hogy milyen térköz tart, a közönséggel oda megy, nem megy oda. Ezek mind befolyásoló tényezők. Mennyire mókás volt az, amikor azt mondta, hogy megigazítom a szemüvegem, mert attól ugye alapvetően a szemüvegtől én hivatalosabbnak és okosabbnak tűnök, ez az igazgatás meg még inkább, ami egyébként a videóban ugye csak üveg nélküli szemüveg volt, de a hatást, az okos hatást, azt elérte vele. Szerintem ez egy nagyon, nagyon jó példa volt például. A vokális kommunikáció, a hogyan mondod, mindegy, hogy mi az a szöveg, milyen a hangsúlyozásod, milyen a hangerőd. Hirtelen hangosabban beszélsz, vagy elhalkulsz, mert éppen feszültséget akarsz kelteni. Felgyorsul a beszédtempót, mert ez most annyira izgalmas, vagy pont, hogy lelassul, mert most fogom elmondani a lényeget. Milyen a hangszíned? Például, hogyha izgulsz, akkor elvékonyodik jobban. Milyen a hanglejtésed? Tartasz-e szünetet? Határszünetnek is hívjuk, ugye, amikor... most ott egy fontos gondolat után vagy előtt megállok. Ezek mind a vokális kommunikáció és a nonverbális kommunikáció részei. Hogyan tudjuk akkor fenntartani a figyelmet, és miért olyan nagyon nehéz feladat ez szegény előadóknak? Rajzolok megint. Ráadásul két szint is fogok használni. Ha... Azon gondolkodunk, hogy mennyi az az idő, amíg fent tudjuk tartani a figyelmet általánosságban, akkor arról azt mondhatjuk, hogy elindul az előadás, elkezdek figyelni, reméljük, hogy ott van az a jó kis magyarosz órás, tehát nagyon elkezdenek figyelni, de egy idő után elkezd így lefele zuhanni a figyelm görbe. És aztán végén majd így megemelkedik, mert már mindenki pakol, mindjárt vége lesz, érezzük, hogy ott megint valami történik. Ez az alapeset. Régebben, amikor erről beszéltem, akkor még emlékszem, hogy azt mondtuk, hogy a PlayStation generáció, hát ennél jóval kevesebb ideig képes figyelni. Hát most már nem PlayStation, de mondhatok mindenféle egyéb Instagram, meg nem tudom milyen jelzőket. A lényeg az, hogy ugye a mostani generáció fiatalok meg még inkább kevesebb ideig tudnak egy dologra figyelni. Alapvetően azt mondják, hogy mondjuk egy ilyen 10 perc az, ameddig tényleg koncentráltan tudunk odafigyelni, de ez lehet inkább 5 is már jelen pillanatban, és aztán elkezd így zuhanni lefele, és így hallgatjuk, megy az előadás, végén felébredünk, hogy vége, és ennyi. Na most a jó előadónak az a feladata, hogy megakadályozza ezt a zuhanást, hiszen a 8. percben is fontosat fog mondani, meg a 13. vagy érdekeset. Na, hogy akkor hogy nézzen ki ez a figyelmi görbe? Arra törekedjünk, hogy amikor elkezd zuhanni, mert azért elkezd, nem tudunk ugyanúgy figyelni mindig, valamivel visszavigyük. Megint zuhan, megint valami történjen, kisebb-nagyobb mértékben, de fent tudjuk tartani ezt a szintet. Itt történnie kell valaminek, meg itt is, meg itt is. A jó előadónak feladata is egyrészt, hogy figyelje a közönségét és lássa rajtuk, mikor ez a pont elérkezik, de automatikusan lehet azt tudni, hogy 5-10 percenként, időnként az előadás későbbi szakaszában még gyakrabban be kell iktatni valami újat, történnie kell valaminek. Hogy mi ez a valami? Eleve, ugye, amit itt megnéztünk most a nonverbális kommunikáció kapcsán, játszunk a hangunkkal, egyszer hangosan mondjuk, egyszer mozgunk, eszközöket alkalmazhatunk, például, most csak néhányat mutatok itt, ugye beszéltünk a PPT-ről már sokszor, használhatok flipchartot, legyen valami eszközváltás, valami úgynevezett csatornaváltás. Most beszéltem, most egy picit nézzetek videót, most rajzolok valamit a flipchartra, megmutatok egy eszközt, most egy diát vetitek be, kérdést teszek fel a közönségnek, töltsetek ki valamit, történjenek, akció, akció. Tervezd be attól függően, hogy mik azok az elemek, amik a te előadás típusodhoz, meg megint csak a te előadói stílusodhoz, és a környezet diktált a lehetőséghez mérten alkalmazhatók. Néhány példát azért mondok még e kapcsán, hogy bővítsük az eszköztárad. Az interaktivitás, ugye ezt mondom az elejétől kezdve, a közönség a barátod. Kérdések, bevonás, kezdéskor is mondtam, hogy jók a kérdések. Itt a filmben is hallottuk azt, hogy láttuk, hogy élt a kérdés erejével. Tegye fel ez a kezét, akinek még nem tettek fel kérdést. Blőd példa, de bármi olyat, ami egyszerűen csak arra szolgál, hogy aktivizáld őket, hogy odafigyeljenek, akár megijedjenek, akár oktatásban, vagy itt még felszólítás, felszólítgatás is van. Persze nem az ijesztés a cél, de a bevonás, az, hogy ők is részesei, nem csak hallgatóság, hanem ők is alakítják ezt a folyamatot. Nagyon fontos, hogy itt mondjuk olyan kérdést tegyél fel, amire ugye mondjuk kézfeltartással, eldöntendő bólogatás, fejrázással lehet felelni, tehát ne egy nyitott kérdés legyen, és olyan legyen, ami senkinek nem okoz nagyobb fejtörést, hanem tényleg ilyen evidens dolgokra kérdez jellemzően rá. Ezek mind bevonják majd neked a közönséget, tehát jó célt szolgálnak egy könnyű eszközzel. Példák, ötletek, hozzá rengeteg saját példát, személyes példát, olyan példákat, amit ők is tapasztalhatnak a saját életükben. Ez megint közelebb viszi a témát a hallgatósághoz. Szemléltetések, ahogy az előbb mondtam, filmek, valami bejátszás, kellék, hogyha van olyan kellék, tárgy, konkrétan egy tárgy, ami kapcsolódik valamilyen módon az előadáshoz. Nagyon jó azt alkalmazni, körbeadni, megnézni, megmutatni. Azok is mindig emlékezetesek és maradandóak. Történik valami. Én is megnézhetem? Én is megfoghatom? Meghökkentés? Valamiféle, mint a dráma, valamiféle olyan információ, meglepetés, ez is egy jó eszköz lehet ahhoz, hogy itt ugorjunk egyet megint. Versenyek, díjak. Most online módon is sok tréninget tartok, és ott például a Kahoot alkalmazásával nagyon sokszor csinálok olyat, hogy a téma összefoglalása gyanánt, lezárása gyanánt a végén egy ilyen versenyt hirdetünk Kahootba, hajrá, válaszoljátok meg a kérdéseket az elhangzottakkal kapcsolatban. Ez egy ilyen oktató jellegű, de előadásba is be lehet iktatni ilyen pontokat. Történetmesélés. Fú, a történetmesélésről is külön tréninget lehetne tartani, és tartunk is tréninget történetmesélés témájába. Mindenkinek van egy saját személyes sztoria. Mindenkit magával ragad az, hogyha valamilyen személyes történetet hall, hétköznapi történetet hall, aminek ő is a részese lehetne. Úgyhogy én bátorítalak, hogy éljetek a történetmesélés módszerével. Humor. Humor, humor. Hát én arról is tartanék egy külön tréninget. A humor az egyik legerőteljesebb eszköz, amit alkalmazhatsz az előadásban. Akkor is, ha te úgy gondolod, hogy nem vagy vicces. Az, hogy valaki jól tud viccet mesélni, vagy nem, az például nem feltétlen ebbe a kategóriába tartozik, bár lehet olyan vicc is, amit be tudsz hozni. De az a típusú humor, legyen ez egy fanyar humor, legyen ez egy abszolút direkt behozott humor, amit be tudsz tenni az előadásba, az előadó... Nem, több dolog. Egyrészt az előadónak is a saját, akár lámpalázát, meg a saját érzését is az előadással kapcsolatban nagyban segíti. Ahogy az első nevetés felcsattan a nézők között, az előadóban lemegy mondjuk ez a kezdeti feszültség. Nagyon jól biztosítja a kapcsolódást. Hogyha nincs gyakorlatod, és úgy érzed, hogy így a spontán humorban nem vagy olyan nagyon jó, akkor biztatlak arra, hogy gondolkodj előre, és próbálj meg kidolgozni előre olyan kis megjegyzéseket, amiket be tudsz egy-egy ponton iktatni. Kérhetsz külső segítséget is. A spontán humor, a csak itt, csak most, csak nektek, az, ami a legeslegjobb egyébként. Mert akkor a közönségre reagálsz. Valami, ami ott történik, valami, amit ők mondanak, azzal kapcsolatban mondasz egy vicces megjegyzést. Aha, hát Miki, gondolom, hogy nálad ezt telibe talált, mert már tudsz róla valamit, ez csak neki szól. Ezt máskor nem mondom el. Ez a személyes humor, ez tud a leginkább az elevenébe találni a hallgatóságnak. Egyébként ilyen spontán, csak itt, csak most, csak neked humorra is lehet készülni is, úgy előadni egy történetet. Az éppen most jutott eszembe, hogy ha jó vagy azért egy kicsit a színészkedésben, akkor ez is könnyen megvalósítható. Oké, okay. Na és akkor emlékszel arra a csodálatos fenyőfára, amit megpróbáltam itt felrajzolni egy korábbi részben, de most így kivetítve talán még szemléletesebb, hogy ugye ott volt nekünk az alap, a cél, az altémák, azokon belül a különböző pontok, és a sok kis információ az jelezte a tűleveleket. Na most hogy lesz ebből a fenyőfából karácsonyfa? Hát így, hogy amiket elmondtam, ezek a sok-sok figyelemfenntartási eszközök, ezek a kis színesítő elemek, ezek lesznek a gömbök a fenyőfádon, és így lesz karácsonyfa, hogy ott van a humor, hogy ott van a történetmesélés, hogy ott vannak az eszközök, ott van az interaktivitás. Ha ezeket ráteszed erre a fára, akkor már is karácsonyfa lesz belőle. Tehát... összefoglalóan, a figyelem fenntartásához a csatornaváltás szükséges, a színesítés és az érzelemkeltés. A beszédtechnika részhez érkeztünk. Az élő tréningeken ez szokott az egyik legizgalmasabb rész lenni. Amikor előtte megkérdezem, hogy mi az a téma, ami érdekelne benneteket, rangsoroljátok így a résztvevőktől, akkor a beszédtechnika egyébként nem szokott nagyon elől szerepelni. Mégis, amikor utána megkérdezzük, hogy mi tetszett a legjobban, mi volt a leghasznosabb, a beszédtechnika rendre az elsők között szerepel. Alapvetően ugye, megjelenést fordítunk a kinézetünkre, hogy megyünk oda az előadásra, a felkészültségünkre. Ugyanilyen módon gondot kell fordítanunk a beszédünkre is, hogy szépen és érthetően beszéljünk. Ez igaz a hétköznapokban is, de mint előadó, egy előadás során még inkább. Figyelünk a hangunkra, arra, hogy pontot tegyünk a mondat végén, arra, hogy lehetőség szerint kellemes hangon beszéljünk, tagoltan beszéljünk, jól artikuláljunk, hogy ez a hallgatóság számára élvezhető legyen. Szerintem veletek is, vagy veled is fordult elő már az a helyzet, hogy ott volt a, nem tudom, álompasi, vagy álomnő, és amikor megszólalt, ugye? A hangunk azok mi magunk vagyunk, hozzánk tartozik, az is elmond rólunk dolgokat, azt is elmondja, hogyha ideges vagy és elvékonyodik, azt is, hogyha feszült vagy, azt is, hogyha teljesen ellazult vagy, ez a hangodon mind ugyanolyan mértékben látszik. A hangnak nagyon erőteljes befolyásoló ereje van. Szeretnék néhány eszközt megmutatni, hogy hogyan tudsz te is a hangoddal annak érdekében játszani, hogy ez élvezhetőbbé tegye az előadásodat. Hogyha olyan emberekre gondoltok, akik a beszédből élnek, színészek, tanárok, stb. Mondjuk vegyük a színészeket, az úgy adja magát, hogy a szözbe lehet az, hogy ennyit tudnak beszélni, anélkül, hogy folyamatosan rekedtek lennének. Valamilyen technikát, valamit biztosan alkalmaznak annak érdekében, hogy fenntartsák ezt a zengő hangot. Na most ennek az alapja, ez a légzés technika és a hangképzés. A rekesz légzés az, ami tulajdonképpen egy olyan támaszt ad a hangszálnak, hogy ezt így hosszú távon fent lehet tartani, és ilyen zengőn beszélni, mint ahogy ők teszik. A rekesz légzés maga, és ezt szoktuk a tréningen gyakorolni is, most itt ez így nehezebb egy picikét, de fogunk gyakorlatokat csinálni így is. A rekesz légzés arról szól, hogy a belégzett levegőt azt nem ide a vállövbe szívod be, nem is így kifejezetten a hasadba, de igen, a hasad fele a rekesz izomba. Tehát itt a bordakosarad, a hasad része az, ami emelkedik, és nem a vállad és a mellkasod. Ugye a hölgyek azok előszeretettel inkább mondjuk ide a mellkasi részbe szívják be a levegőt, és inkább a hasukat behúzzák. Na hát ez a levegő áramoltatása szempontjából például nem előnyös. Tudod gyakorolni otthon ezt, a légzést. Érdemes egyébként egy videót is akár keresni rá, vagy hát élőben egy beszédtechnika tanárral még célra vezető. Hogy úgy beszívni a levegőt minél mélyebben, kitágítva a tüdődet, hogy ide a rekeszizmodba szívod, és utána egy S vagy egy S hang kíséretében egyenletesen minél hosszabban kifújni. A hangon kívül lehet ezt értelemszerűen szavakkal, mondatokkal is gyakorolni. Próbálgathatod azt például, hogy beszívsz így szépen egy nagy levegőt, minél szebben, és szépen egy levegővel úgy áramoltatod ki egyenletesen a hangot, hogy minél tovább tartson. Próbáld ki azt, hogy például a hét napjait elmondod, tűzd ki célnak, hogy egymás után egy levegővel mondjuk háromszor. Ha könnyen megy, akkor próbálhatod akár ötször is. Ha nem megy, lépésről lépésre haladj vele. A cél az, azon kívül, hogy minél tovább el tud mondani, az, hogy egyenletes legyen. Tehát ne legyenek benne ingadozások. Hétfőket, szerda, csütörtök, bénik, szombat, ne tartsd így benn, hanem szépen, egyenletesen hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, és így tovább, amíg csak tudod mond. Ha utána nézel interneten, például a Pap Tibor Nevek című versikéje, ami abszolút csak neveket tartalmaz, az is nagyon jó erre a típusú gyakorlásra, ajánlom figyelmetbe szeretettel. Ja, meg bonyolíthatod úgy is egyébként, és az már az agyféltekék összehangolását is segíti, tehát mondjuk a spontán beszédhez egy jó gyakorló terep, hogyha nem csupán azt mondod, hogy hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, hanem hozzáteszel valamit, például hétfőn almát eszem, kedden szőlőt eszem, szerdán almát eszem, csütörtökön szőlőt eszem, tehát mondjuk kettő ilyet váltogatsz, mert akkor már koncentrálnod is kell, figyelned is kell, és a lélegzetvételt is, vagyis hát a levegő kiadást is ilyen ügyesen kell szabályoznod. Mondok akkor most területeket, és a végén viszont fogunk csinálni gyakorlatot jó néhányra. Az artikuláció és a pontosság a beszédben nagyon fontos. Ugye az artikuláció alapvetően azt gondoljuk, hogy úgy a szájnyitást jelenti. Hogy jól kinyitja a száját az, aki beszél. Nyisd ki, fiam, a szádat, hát nem értem, amit mondasz, ugye? Alapesetben igaz. De mondjuk olyan, hogyha így beszélek, úgy látszódik, mintha kinyitnám a számot. Mert mi van ilyenkor? A fogsoromat zárom össze. Tehát az artikulációhoz nem csak a szájnyitás, hanem a fogsornyitás is hozzátartozik. Akkor fog szépen hangozni, amit mondasz, és akkor tudsz jól artikulálni. Nagyon fontos az is, hogy a pontosság az artikuláció során. A hosszú hangzókat hosszan ejtjük, a rövideket röviden, ez adja meg a beszédnek a ritmusát. A hangsúlyozás, a szünetek és a tempóváltás. Ugye a magyar nyelv alapvetően, magyar nyelvben szó elejé nyomatéki hangsúly van, nagyon sokszor ugye a szavak eleje az, ahova mi a nyomatékot, a hangsúlyt tesszük. Arra kell ezzel kapcsolatban csak figyelni, hogy összetartozó szókapcsolatoknál, szavaknál, ott ne hangsúlyozzunk ki minden szó elejét, például nem ragasztó szalag, hanem ragasztó szalag. Az már egy összetartozó dolog. Hogyha túltagoljuk, akkor is a beszédünk furcsa lesz, túltagolt, élvezhetetlen lesz. A szünetek tartása nagyon fontos fegyver és erő, a szünetek tartása a beszédben. Segíthet neked is, a gondolkodásodban, tartok egy lélegzetvételnyi szünetet, rendezem a gondolataimat. Segíthet abban, hogy felhívd a közönség figyelmét, hogy hoho, figyelj rám. Főleg oktatásban. Sokkal jobb, hogyha hirtelen szünetet tartok, és felfigyelnek, hogy mi azt kérdeztek valamit, nem tudok válaszolni, mint az, hogy léci, maradjatok csöndben, léci, maradjatok csöndben. Nem, a szünet az erőteljesebb tud lenni. A hatásszünet, ugye így is mondjuk, és már említettem, és valamilyen fontos gondolat előtt, után hagyni időt, hogy megemésszem. Ez elmélyíti bennünk az érzést, amit az előadó ki akar váltani. A tempóváltás. Az, hogy nem monotonon egy tempóban mondom az egészet, ugyanúgy darálom, hanem van benne valamilyen tempóváltás. Hogyha mondjuk elmesélek egy történetet. Na figyeljetek, ott nem tudom, 2002-ben történt, ezt még így elhadarom, mert annyira nem fontos. Na de akkor ott mi volt? Fú, ha ti azt láttátok volna. Tehát érzékeltetem a különbségeket a tempóbeli különbséggel is. Hanglejtés, vagy intonáció, ugye hogyan játszom a hangommal, a dallamával. Nagyon kell, hogy legyen benne játékosság. Nem monotonan egy hangon így mondjam, mert akkor aztán annyira élvezhetetlen és unalmas lesz, hogy már senki nem fog odafigyelni rám 2 perccel később, hanem legyen benne dallam. Tegyek pontot a mondat végén. Olyan is nagyon sok van, ugyan előadó is van sokszor, olyan sok előadást is látok, így pontos, hogy szinte soha nincsen pont, hanem mindig csak vesző van, és mondja tovább. Tudjunk megnyugodni, legyen ott az a mondat végi pont. Kezdjünk új gondolatot egy új mondattal. A beszédtempó. Ez nekem például nehéz. Mindenkinek alapvetően más, ugye, a habitusa. Én alapból gyorsan beszélek. Nem tudom, te hogy vagy ezzel. Arra próbálj törekedni, mondjuk egy általános hétköznapi kommunikációban egy picit próbálj igazodni a beszélgető partneredhez. Ez sok tekintetben igaz, a beszéd esetében is. Ha ő egy lassabb, te is próbáld egy picit lassabbra venni, hogyha ő gyorsan beszél, próbálj te is egy picit felgyorsítani. Egy előadás esetében ugye általánosságban egy közép átlagtempó az, ami leginkább kívánatos. Nagyon nem tudsz kibújni a bőrödből, tehát ha lassú vagy gyors, akkor max. Egy picit közelíteni tudod. De igyekezz azért figyelemmel lenni arra, hogy szélsőségekben ne menj át. Ne legyen nagyon-nagyon gyors, és ne legyen nagyon-nagyon lassú. Ha csak nem, ott valamilyen tempóváltás szerepe van ennek a felgyorsításnak, vagy lelassításnak. A szóhasználat. A szóhasználat, hogy milyen szavakat használsz, mennyire változatosan beszélsz. Ez egy nagyon fontos eszköztár ugye az előadónak, a kifejezőkészség. Hát ez azt tudom javasolni, hogy olvas sokat, hogy a szókincsedben, az eszköztáradban benne legyen minél több szó, amivel élni is tudsz. A beszédtempó kapcsán eszembe jutott még egy dolog, azt engedd meg, hogy kiegészítsem, hogy vannak ugye, akik arra panaszkodnak, hogy ők nagyon őznek, és hogy ez nem könnyű ezt megszüntetni. Alapból én azt javaslom, hogyha amikor ez a rész jönne, hogy őzöl, tartsál nyugodtan inkább szünetet. Próbálj meg ott egy kis szünetet beiktatni, és utána folytasd. Jó? Szerintem ez jobban működik. Na, és akkor ígértem gyakorlatokat, jó, bár nem vagyunk személyesben, nem tudunk egymással jókat tevetni, és nem tudom ellenőrizni és csiszolni, hogy hogyan tudod javítani az esetleges hibákat, de nézzünk végig pár ilyen kis artikulációs, illetve hanglejtésbeli dolgot közösen. Fogok mondani ahhoz praktikát, hogy tudsz ezen fejleszteni. Én most itt megmutatok jó néhányat nektek, meg tudod állítani a képernyőt, tudsz róla a fotót csinálni, tudod gyakorolni majd külön is, hogy fejlődj ebben, hogyha nem megy kapásból tökéletesen. No, mutatom, jó? Az első sorozat az ez lenne, és akkor én most így mondom, jó? Jamaika, a jamaikai, aki fogszakorvos és szájsebész, Mercedes luszkolcs, cirkuszi csibecomcsont, cserszömörc és sör, a mauzóleum lelinóleumozása, piros csíkos cinkcsésze, spontán psotasó. Még folytatom, és aztán egy picit a technikáról majd beszélünk. Na, ezek már hosszabbak, jó? Ezek, nézd meg ezeket is. Két kis mókás, mókus, munkás, makkos, mákos rétest majszol. A csetneki csikós itat a tiszán, sárga cserép csengő cseng a csetneki csikós csikaja nyakán. Derenget, dorongot, merenget, szorongot, kerenget, dorongot, de nem vett korongot. Rájára, rájára a rúd, rút arája, jó pár órája, vár rája. Potyogó orsó, kotyogó korsó, rotyogó borsó, motyogó kutya, lötyögő gatya. Ma jön a múja maja mamája, hogy múja fia haját a majálisra levágja. Már ősz volt szinte, mikor egy őszinte őszinte, hogy legyek őszinte, mert ő szinte őszinte. Fú, nagyon örülök, hogy én sem rontottam el egyiket sem, mert minden esetben megvan azért az esély, ugye? Ezek nem olyan könnyűek. Gyakorolgasd, találsz nagyon sok nyelvtörőt interneten is. A lényeg az, hogy igazából technikája van annak is, hogy hogyan tudod ezt fejleszteni. Én, ahogy látjátok, azért napi szinten tartok előadásokat, de én szeretek évről évre egyszer elmenni beszédtechnikai tréningre, gyakorolni, csiszolni az ilyen dolgokat, és még több olyan praktikát fordít elsajátítani, amik segítenek az előadásban. Hogyha valahol elakadsz, van egy olyan betű-hang kapcsolat, ami például nehezen megy. Nekem ez a barackcukrozásos módszer, ez volt az, amin nagyon sokszor elakadtam. És akkor, hogy nem azt kell gyakorolni, hogy ezerszer kimondod, hogy barackcukrozásos módszer, ugye, ez ami nekem nehéz, de válasz ki, ami neked, hanem, hogy azt a kis részt, ahol elakadsz, ez a c-c-c, nekem az, azt különböző magánhangzók beiktatásával, ack-cu, eck-ce, ick-ci, így gyakorolt különböző környezetben, mert ez a kapcsolat elő fog fordulni más szóban is, és ott nagy valószínűséggel el fogsz akadni. Ha viszont így gyakorolod, hogy különböző magánhangzókat teszel elé mögé, akkor különböző helyzetekben is már könnyedén rá fog állni, hiszen begyakoroltad a nyelved. Na, még egyet mutatok, amit én szeretek. Gyerekkoromban nem tudom, hogy te ismered-e esetleg, egyébként én ének formájában ismerem, de most énekelni már végképp nem fogok itt, pedig szeretek. Az éneklés egyébként, éneklés, szépen artikulált, szép ének, az megint ilyen, ami nagyon erőteljesen és jól fejleszti ezt a készségedet. Tehát van ez a kis mondóka akkor, vagy érek, ez a szép az icipici női cipő, női cipő, női cipő, benne óvatosan lépked a nő, lépked a nő, lépked a nő, vagy a nő. No, hát ezt gyakorolhatod úgy, hogy megpróbálod egy adott magánhangzóval elmondani. Nem így, ahogy le van írva, hanem azt mondod, hogy szip, íz icipici, női cipi, női cipi, női cipi. Nem mondom tovább, mert vicces leszek már itt a kamerába. Próbáld meg különböző mással különböző azonos magánhangzókkal elmondani ezt a versikét. Nagyon-nagyon jól segíti az artikulációnak a fejlesztését, hogy ne az eredeti hangot mond ki, ami ott szerepelne, hanem igen, koncentrálj, és nehéz is, de úgy formáld és alakítsd a szád, hogy bizony azt a hangzót hallja a közönség is. Az artikuláció fejlesztésére olyan gyakorlatok is vannak, az is jó lehet, ha valaki tudja magáról mondjuk, hogy ő rosszul artikulál, nem tudom, előtte elbújik a mosdóba, bármi, két cukrot, két követ, egy tollat, mondjuk két cukrot ide, vagy két követ ide, vagy egy tollat így a fogsora közébe tesz, és egy picit egy percen keresztül úgy beszél, hogy ez ott van a szájába, és próbál minél érthetőbben, hogy azért megértsék így is, ha befejeztem. És amikor kiveszi ezt a követ, cukrot, tollat, bármit a szájából, ugye a száj izmai már ráálltak arra, hogy olyan nagyon jól artikulál, és akaratlanul is, vagyis hát folyományaként a gyakorlatnak, sokkal érthetőbben, jól artikuláltabban fog beszélni. A hang lejtésre, a hangsúlyozásra, vagy a hanglejtésre ezt az egy mondatot hoztam, de lehetne bármilyen versike, bármilyen hétköznapi szöveg, ahol azt tudod gyakorolni, és igazából érzékeltetni azt, hogy a különböző hangszínezettel, különböző, nem is tudom, nem mondom, hanem megmutatom, jó? Tehát van itt egy mondatunk. Azt mondják, a ház mögött egy újabb kanyargós út indul. Tök semleges mondat. De elmondhatom úgy is, hogy azt mondják, a ház mögött egy újabb kanyargós út indul. Most mit gondoltál rólam? Hogy izgatott vagyok, hogy lelkes vagyok. Ugye? Ezt láttad a nonverbális kommunikációból is, de hallottad a hangomon is. Tehát ugye egybe lejött neked ez az érzés. Mondhattam volna úgy is, hogy azt mondják, a ház mögött egy újabb kanyargós út indul. Na ugye? Ennek megint tök más hatása volt. Vagy akár úgy, hogy azt mondják, a ház mögött egy újabb kanyargós út indul. Mit érzel, mit érzékelsz? Ugyanaz a szöveg. Te, amikor elmondasz egy szöveget, az, hogy ezzel mit akarsz átadni, mit akarsz érzékeltetni, mit akarsz, hogy milyen hatást érjen el, az abszolút attól függ, ahogy láttuk az első videóban is, hogy hogy mondod. Hogy mondod a testeddel, hogy mondod a mimikáddal, és hogyan használod a vokalitás elemeit. Úgyhogy hajrá! Nagyon sajnálom, hogy nem hallom, ahogy mondod. Szívesen meghallgatnám. Remélem, hogy ez is hozzá tud tenni ahhoz, hogy magabiztosabb előadóként állj színpadra. Mark Twain mondta azt, hogy kétféle ember van, akik félnek, és akik hazudnak. Na most remélem, hogy már az oktatóanyagnak ezen a pontján egy pici magabiztosságot olyan tekintetben sikerült belédöntenem, hogy azért vannak eszközök, amik újak, és amikhez fordulhatok, és amik abban fognak támogatni, hogy még jobb előadást készíthessek. Az, hogy az izgalom, a lámpaláz az maga mennyire baj, ez az alapvető kérdés. Az egyik ismert színésznőnknek idősebb korában már túl 1000 színpadi fellépésen megkérdezték azt, hogy hát komolyan most még ennyi fellépés után érez még izgalmat vagy feszültséget, amikor kimegy a színpadra? És erről azt felelte, hogy hát ha nem éreznék, akkor már nem csinálnám. Nekem ez a kis sztori nagyon-nagyon jól kifejezi azt, hogy értéke van azért a feszültségnek és a lámpaláznak. A foka az bizony kérdés. Hogyha annyira izgulunk, hogy ez leblokkol bennünket, lebénít, ez egy ilyen félelmi szint már, akkor értelemszerűen hát ez nem igazán előnyös az előadás során, nem lesz ránk jó hatása. Ha viszont ez a lámpaláz, ez az izgalom egy bizonyos felspanolt állapotot jelent, akkor viszont pont az ellenkezője lehet, hiszen koncentrálod az erődet, odafigyelsz, benned van egy ilyen belső feszültség, amit ki akarsz magadból adni. Tehát azt akarom mondani, hogy ahogy egyébként a stresszel minden esetben így van, az előadásnál, a lámpalázzal, a feszültséggel is az a helyzet, hogy az a cél, hogy ez egy jó szintet érjen el, hogy ez téged pozitív irányba mozdítson el, inspiráljon, lökjön rajtad, és ne pedig az, hogy lebénítson, félelmi szinté alakuljon. Az, hogy hogyan tudsz ez ellen tenni, tulajdonképpen technikákat, egy-egy technikát is fogok mutatni, de ötleteket gondoltam, hogy hozok neked. És különböző szakaszokra osztottam, mert más tudsz tenni már a felkészülés szakaszában, más tudsz tenni ott, amikor megérkezel, és más tudsz tenni akkor, amikor már a színpadon állsz, és néznek téged. Az, hogy egyáltalán miért van lámpalázunk, hogy honnan jön ez, hogy az eredetéről egy picit hagyj beszéljek, aztán mindjárt utána mondom, ami ott van a dián. Tehát az eredete az egésznek az, hogyha arra gondolsz, hogy régen mondjuk az ősközösségben az emberek együtt a férfiak vadásztak, az asszonyok gyűjtögették a bogyót, szépen ott el voltak, és mondjuk este leültek együtt jó esetben már a tábortűzhöz, és elmondta mindenki, ott üldögéltek, ettek, hogy kivel mi történt, mi újságban, stb. Eddig rendben is vagyunk. Akkor viszont azon a ponton, amikor azt mondták az egyiküknek, hogy álljon fel, és úgy mondja el, akkor abban a pillanatban fogalmazódott, meg is jött elő a lámpaláz fogalma. Mert ki vált abból a tömegből? Már nem volt egy közülük, vagyis más formában volt egy közülük, volt valami megkülönböztetése, ő ott állt. És ha ott állsz, akkor mindenki rád figyel, és lehet, hogy meg fognak ítélni, megítéltetődsz a többiek által. És az ősközösségben ez egy nagyon veszélyes, félelmetes dolog volt, hiszen hogyha valakit kizárnak a törzsből, az ugye halállal volt egyenlő. Na most már manapság azért ennyire nem félelmetes a dolog, de az viszont tény, hogy ahogy ugye rád szegeződnek a tekintetek, te vagy kiemelve, akkor valami elindul benned, hogy fuhú, most mit fognak mondani, majd valamit bakizni fogok, és akkor majd mindenki rajtam fog röhögni, el fogok esni, amikor megyek fel a színpadra, lehet, hogy elfelejtek valamit, tehát csomó korlátozó gondolat megjelenik bennünk. Hát ez az, amit el kellene kerülni, és ami tényleg nem egészséges, hogyha egy színpadra lépéskor ez látszik rajtunk. Az első, amit javaslok már a felkészülés szakaszában, az az, hogy képzeld el a sikert. Tehát úgy vizualizáld magadban ezt az eseményt, hogy fú, de jó lesz, mennyire jó leszek, azt látom magam előtt, ahogy tapsolnak. Tehát maga a sikernek a képe lebegjen előtted már a készüléskor. Hogyha izgulós vagy, de egyébként úgy döntesz, hogy nem betanulod a prezentációt, hanem a vázat adod csak meg, akkor is az első néhány mondatát azt érdemes memorizálni a prezentációnak. Akkor van még ott rajtad a legnagyobb stressz, akkor legyél biztonságban. Ha tudod azt az első néhány mondatot, azt elmondod, és utána már átlendülsz azon az első pár másodpercen, néhány mondaton, ami a holdpont lehet. Úgyhogy ez szerintem egy hasznos technika tud lenni. Hát alaptechnika az, hogy légy felkészült, és légy készen. Tehát ha biztos vagy benne, hogy te felkészültél, mindent megtettél, előkészítettél, akkor azért alapvetően a félelmeidnek csökkennie kell. Érkez korán. Mind előadások, mind tréningek esetében én ezt gyakorlom, hogy időben odaérni, nehogy még azon kelljen aggódni, hogy fogsz parkolni, és akkor abban a stresszbe esel be utolsó pillanatban, legyen időt körülnézni, felmérni a környezetet, a terepet, megnézni, jó esetben, hogyha mondjuk egy konferencián egyszerű az előtted levők mit mondanak, hihetetlenül jó lehet az, hogyha visszakapcsolódsz, ahogy itt elhangzott, ahogy ott, az is ugye a spontaneitás, a csak itt, csak most, csak nektek érzését növeli. Pörgesd fel a szerencséd, aki babonás, ha van valamilyen babonád, akkor ne félj azt se bevetni. Ha az neked erőt ad, sikert ad, hogy bizonyos karkötőt veszel fel, bizonyos rituálét végzel az előadás felkészülési szakaszában, vagy már ott az előadás előtt közvetlenül, akkor ne félj ezeket alkalmazni. Amikor megérkezel, akkor legyen időd ugye lenyugodni, barátkozz az izgalmaddal olyan értelemben, amit az elején említettem, hogy próbáld meg a félelmi színből ezt egy ilyen erőt adó feszültséggé degradálni, mondjuk így, hát ez gyönyörű volt ez a mondat. A lényeg az, hogy legyen a barátod az izgalom, szolgálja a hasznodat, és ne pedig a károdra legyen. Hogyha van valamilyen mantra, menni fog, sikerülni fog, jó leszek, bármi, ami neked segít, akkor nyugodtan használd azt is, és alkalmazd. Légy barátságos, már ott az érkezéskor, kapcsolatteremtés, ők lesznek a közönségem, benned is egy nyugalmi állapotot fog elősegíteni, meg egy közvetlenebb hangulatot, hogyha már ott, akkor ebben a hangulatban, vagy ebben a stílusban közeledsz a környezetedhez. Használj stresszkezelési technikákat. Van neked ilyen? Ha nincs, akkor érdemes megtanulni egyet-egyet, ami segíthet abban, hogy megnyugodj. Ha arra gondolsz, hogy mondjuk akik cigarettáznak, ugye sokszor elhangzik azt, hogy na jó, kimegyek, elszívok egy cigit, most lehiggadok. Mi van olyan, mi történik olyankor, most a nikotintól eltekintve? Az, hogy a cigarettázásnál a levegővétel, ugye, lassabbá válik. Mélyen beszívom? Kifújom. Megint beszívom. Kifújom. Hát a légzéseddel szabályozod azt, hogy a tested működése az milyen. Lenyugtatod a szívverésedet, hogyha a légzésedet is lelassítod. Van egy úgynevezett doboztechnika. Én például ezt sikerrel alkalmaztam egy olyan esetben, amikor nagyon váratlan körülmény elé állítottak, tévéfelvétel, nagyon sok néző, és megváltoztak ott azok a körülmények, amikre én készültem. Tehát tényleg egy fokozott stressz helyzetben voltam. Ültem még a nézőtéren, az előttem levő előadó beszélt, és nem tudtam más tenni, mint az, hogy oké, akkor én most megnyugszom. Elengedem azt, hogy ez így most nagyon nehéz, de valahogy meg fogom csinálni. Mit tettem? Ezt a doboztechnikát alkalmaztam, ami annyit jelent, hogy a légzésemet lassítom le, azért, hogy a szívverésem is csökkenjen, mégpedig oly módon, és akkor ezt ki is próbálhatod, elmondom, aztán próbálgass nyugodtan, hogy egy dobozt kell magad elé képzelni, négy oldal, és négy számolásra, de majd kísérletezd ki, hogy neked mekkora tüdőkapacitásod, vagy hogy esik jól, négy számolásnyi időre Elmész a doboznak a felső oldalán, sarkáig, négyre le, négy, négy. Tehát így járod körbe a dobozt, és közben légzéssel kísérve az elsőnél beszívod a levegőt, négyig számolsz, bent tartod a levegőt, négyig számolsz, kifújod a levegőt, négyig számolsz, bent tartod a levegőt, négyig számolsz. Ezzel olyan mértékben hatsz a légzéseden keresztül a testedre, hogy egy sokkal inkább nyugalmi állapotot, szívverés lecsökkenését fogod elérni, és hát elmúlik az a esetleges nagyon akár még kézremegős állapotod is. Oké. Okay. A prezentáció alatt, már mikor ott vagy, mit tudsz tenni? Vegyél egy mély levegőt, megint csak a légzés írtó fontos. Vegyél egy mély levegőt, szívd be, kezd neki, bármi olyan pillanat van, ahol meg kell állnod, a levegővétel az nagyon segít. Húzd ki magad, jó? Ugye az is segíti, ahogy itt mondtam, a légzést, a rekeszlégzést, akkor tudod a tüdőkapacitásodat növelni, hogyha van hova menni a levegőnek, mert ha így vagy, akkor nincs. Én alapból mindig azt mondom, hogyha van rá lehetőséged, ne ülve prezentálj, ne ülve adj elő, mert az egy rosszabb testhelyzet. Sokkal inkább tudsz így élvezhetően és érthetően beszélni. Tart szemkontaktust. Hát ott vannak a nézők, akiket már mondtam, hogy a barátaid, úgy tekints rájuk. A szemkontaktussal belekapaszkodsz egy-egy ismerős tekintetbe, egy-egy olyanba, aki bólogat, látod rajta, hogy igen, ő legalább ide figyel, neki tetszik. Ezek mind erőt tudnak neked adni. Tehát keresd ezeket a tekinteteket. És hát ők a szurkolótábor, ahogy mondtam, reméljük, hogy minél többet találsz a környezetedben, akik ilyen szurkolóként néznek rád. Alapvetően a nézőknek soha nem az a célja, hogy annak örüljenek, hogy fú, de béna volt, fú, de leégett. A nézők akaratlanul is drukkolnak neked, mint előadónak, hogy ez jól sikerüljön. Annyit beszéltem már most itt a légzésről, a testünkről, hogy milyen hatása van a kettőnek egymásra. Most, ha egy olyan kísérletet, de csinálhatunk is egy olyan kísérletet, csináljunk. Gondolj, csukd be a szemed, légy szíves, és képzelj magad elé egy citromot. Jó érett citromot. Fogd így a kezedbe, gondolatban, tapogasd meg, szagold meg. Érezd az illatát. Képzeld el, hogy felvágod. Most is szagolj bele. Ú, de jó citrom. És elképzeled, ahogy belefacsarod egy pohár vízbe. Na most nyisd ki a szemed, sajnos nincs itt a citrom, de mi történt? Testi reakciót vettél-e? Mit vettél észre magadon? Ugye ez a pavlovi reflex, a nyáltermelés, én még amikor mondtam, akkor is akkorákat kellett nyelnem. Ha citromra gondolok, akkor a testem az egyből reagál a gondolatomra, a nyáltermelésen keresztül adott esetben. Na most a kérdés az, hogy hogyan tudod ezt a testi és gondolatbeli kapcsolatot a saját javadra fordítani a lámpaláz kezelése szempontjából. Mutatok egy ilyen képet. Itt ezen ugye azt látjuk, hogy mondjuk megnyeri valaki a futóversenyt, és wow! A győztes vagyok, én vagyok a király, ott vagyok a világ tetején. Ugye ezt fejezi ki. Na most Amy Cuddy nevét nem tudom, hogy hallottátok-e. Érdemes megnézni a videóját, ahol erről a kísérletről beszél, aminek én most a lényegét akarom csak összefoglalni. Ahogy megfigyeltétek a citromnál, a gondolat és a testi reakció összekapcsolódását, ő azt kutatta, hogy a testünknek a jelzései, azok mennyire befolyásolják a gondolatainkat, tehát visszafele. És a kísérletének az volt a lényege, mindenféle biokémiai eszközökkel mérték a reakciókat, ebben most nem megyek bele, tényleg érdemes megnézni, de az volt a kísérlet lényege, hogy megkértek állásinterjúra pályázó jelölteket, hogy az interjú előtt, vizsgáltak egy csoportja, az interjú előtt vegyen fel valamilyen hatalmi pozíciót. Egy ilyet, hogy én vagyok a király, vagy mondjuk egy ilyet, vagy ugyan úgy, hogy átveti a karját a szék háttámláján. Tehát valamiféle domináns hatalmi pozícióba álljon, üljön. A vizsgálati csoport, vagyis a vizsgálati alanyok másik csoportját pedig arra kérték, hogy ők viszont valamilyen ilyen kis félénk mozdulatban álljanak, üljenek, kettő, nem több, kettő percig. És utána Azt nézték meg, hogy az interjúztatók hogyan ítélik meg az alanyokat. Melyik szimpatikusabb nekik, melyikre mondják azt, hogy én inkább felvenném az adott személyt. Na és hát nem nagy meglepetésre most már így, hogy tudjuk, hogy mire megy ki a játék, azt találták, hogy azok a vizsgálati alanyok, akik valamilyen hatalmi pozíciót vettek fel, tehát a testükkel 2 percig a testüket arra kondicionálták, hogy nyerni fogok, menő vagyok, ez nekem sikerülni fog, azok sokkal inkább ezt a hatást közvetítették már miután bementek az interjúterembe, mert az agyukban, a gondolataikban is ez a hatás, vagy ennek a hatása erőltetődött. Szemben azokkal, akik úgy voltak, hogy nekem úgysem sikerül. Ez egyből látszott rajtuk. Tehát a lényeg az, most már mondtam, hogy az előadás előtt menj be a mosdóba, és csinálj artikulációs gyakorlatot kövekkel, még mellé beállhatsz, és csinálhatsz 2 percig így is, hogy nekem ez sikerülni fog, de viccet félretéve akár ezt is megteheted, de hogy valamilyen kihúzott hatalmi pozíciót vegyél fel testben is, azért, hogy a fejedben is elhidd, hogy ez neked sikerülni fog. Nekem volt egy tanárom, aki annak idején azt mondta nekem egy prezentációs kontextusban, hogy nem kell aggódni, se sokkal jobb, se sokkal rosszabb nem leszel, mint amilyen vagy. Na nekem ez segített, nem tudom, neked éppen segít-e. Ha felkészült vagy, mindent megtettél, amit tudsz, olyan őrült nagy dolgok azért nem történhetnek. Úgyhogy arra biztatlak téged is, hogy alkalmazd ezeket a technikákat, találd meg a saját stílusod, kísérletezd ki, hogy mi segít neked, és mi az, amitől magabiztosabban fogsz ott állni a színpadon. És akkor elérkeztünk a záró részhez, a hatásgyakorláshoz. Az elején én mondtam, hogy a célom hatás tekintetében, jelen oktatóanyaggal, az, hogy tehát, hogy igen, na, akkor most már vannak eszközeim. Közeledünk a végéhez, úgyhogy remélem, hogy formálódik benned ez az érzés. Én azt gondoltam, hogy így az utolsó részben, picit összefoglaló jelleggel, és picit kiegészítve, konkrétan a hatásgyakorlásra fókuszálva néznénk azt meg, hogy hogyan lehet ez az előadás minél hatásosabb. Emlékszel a kornettóra? Jó, most már nem korlettóként mutatom, de kezdj erősen, zárj hatásosan, ez soha nem feled. A szemkontaktus kérdése. Előjött egy-két viszonylatba, de itt most kiemelten szeretnék arra fókuszálni, hogy mennyire fontos, hogy tarts szemkontaktust a közönséggel, neked is, de nekik is. Ők a közönséged, neked mondják. Lehetnek zavaró tényezők, hogy sok-sok fény jön rád, nem annyira látod őket, de mindenképpen próbáld meg ezt a szemkontaktust tartani, pásztázni a nézőket. Attól függ, hogy milyen nagy közönségnek adsz elő. Alapvetően az a jó, hogyha körülbelül olyan 2-4 másodpercig időzik el valakin a tekinteted, amikor a közönséget pásztázod. Ha sokan vannak, akkor az a jó hír, hogy ha ránézel egy valakire, körülbelül olyan 10-15-en körülöttük azt úgy érzik, hogy őket figyeled. A 4 másodpercnél tovább tartott szemkontaktus, az inkább már azt jelzi, hogy neki mondod, kifejezetten neki mondasz valamit, és a 2-nél gyorsabb, vagy rövidebb, az pedig elég ilyen szemrebbengetős, ide-oda kapkodós érzést tud kelteni. Nagyon figyelj arra, hogy mindenki benne legyen ebbe a pásztakörbe. Ha oldalt ülnek, akkor oda is néz ki, őket hajlamosak vagyunk például elfelejteni. Nézd minden lehetséges irányba, nekik mondod, velük beszélj. Mozog! Ez volt a legnagyobb kínom, most már így elmondom az utolsó előadásban, hogy itt be vagyok szorítva, hogy a kamera vegyen, és nem tudok mozogni, nem tudok járkálni, ahogy én egyébként minden esetben szoktam. Nem tudom, hogy te szeretsz-e vagy nem, megint rajtad múlik. Én, hogyha olyan helyzetbe kerülök, ahol például rögzített mikrofon van, biztos megkérem, hogyha lehet adjanak kézi mikrofont. A mozgással is nagyon sok dolgot ki tudsz fejezni. Odalépsz valakihez. Megmutatsz valamit, arrébb mész, ez is fenntartja a figyelmet. Ne céltalan mozgás legyen, tehát nem, mint oroszlán a barlangjában jobbra-berre járkálok, és közben mondom monotonon, hanem legyen ennek célja. De ha be tudsz iktatni mozgást, ha van arra tér, hely, és számodra ez komfortos, akkor én mindenképpen javaslom neked a mozgást. A gesztusokkal ugyanez a helyzet, Ami számodra kényelmes, azért jó, hogyha szemléltetsz a gesztusaiddal, elmondod az előnyöket. Az első az, hogy. A második az, hogy. Ha kezeden is mutatod például egy ilyen egyszerű kis fortély, sokkal hatásosabb, sokkal inkább ott tudod tartani a figyelmet. Alapvetően azt szokták mondani, most itt ebben a környezetben ezt gyakorolom, hogy a gesztus ne legyen annál nagyobb, ami egy tévéképernyőjére ráfér, tehát mondjuk ne legyen ennyire túlzó, bár most már nagyok a tévéképernyők, úgyhogy a példám kezd idejét múltá válni. Tehát valahol ott magad körül, van akinek erősebbek a gesztusai, van aki kevésbé gesztikulál, megint csak a saját igényeidhez mérten. Arra próbálj figyelni, hogy ne legyenek ilyen önmanipulációs gesztusaid, amiket említettem már korábban is, hajsimítás, táncikálás, hátralépés, bármi. Ezeket leellenőrizheted, hogyha visszanézed magad, vagy visszajelzést kérsz másoktól, de legjobb, ha saját szemeddel látod. Nem egyszer volt nekem olyan, hogy aki előadott, utána visszajeleztük, hogy ezt és ezt csinálja. Én dehogy is, nem is szoktam. Aztán visszanézte a videót, tényleg szokta. Jó. Légy magabiztos, könnyű mondani, igaz, hogy légy magabiztos. No hát, ha végignézted az eddigi anyagokat, beépíted azokat, amiket már itt együtt közösen megnéztünk, ezek mind támogatni fogják a felkészültségedet. Ha már a felkészültség megvan, körbejártál mindent, befektetted az energiát, ez kell, hogy megadja azt a magabiztosságot, amivel színre tudsz lépni. A lámpalázat pedig, már szintén néztük, hogy hogyan tudod csökkenteni, ha mégis megvan, hiszen azért biztosan van valamilyen szintű. Színesítés, már mindenféleképpen hívtam, csatornaváltás, eszközhasználat, legyen mozgalmas. Emlékezz vissza arra az ábrámra, amit a figyelem fenntartásról rajzoltam. Ha nem történik semmi, így le fog zuhanni 5-10 perc után. Történjenek dolgok, színesíts, most csinálj egy picit más, most vetíts ki, most legyen humor. Figyelj arra, hogy ezek a színesítési eszközök benne legyenek. Az interaktivitás, a másik veszőparipám. Teremts kapcsolatot, vondd be a közönséget. Ők itt vannak, azt hallják, amit mondasz, tudnak rá reagálni, érdekli őket jó esetben a téma, amiért idejöttek. Legyen ez egy párbeszéd köztetek. És ebben még a közönséggel való kapcsolatban még egy dolog eszembe jutott, ami szerintem fontos, és jó, hogyha észbe tartod. Az pedig az, hogy egy előadónak nem kell tökéletesnek lenni. Nagyon sokszor sokkal szimpatikusabb és erőteljesebb hatást tud gyakorolni az az előadó a közönségre, aki valami tökéletlenséget, valami természetes hibát vakit ejt. Még olyan tanács is elhangzik egy prezentációs technikáknál, hogy ha nagyon tökéletes vagy, akkor szándékosan valamit iktass bele, valami kis bakit, mondjuk ejts el egy tollat. Na most nem azt mondom, hogy egyből a baki gyakorlással kezd, de igenis szerethetőbbé válsz, hogyha valami ilyen dolog történik. Nekem volt egy előadás, ahol nem tudom, a negyediknek léptem körülbelül színre, és egy pulpituson kellett addig kint ülni, és utána néhány lépcsőt lesétálni. És komolyan mondom, végig azért az eszembe, hogy nehogy azon a néhány lépcsőn elessek. És ez volt a legnagyobb stresszem ott a prezentáció előtt, és végül, ahogy odaértem, kiálltam, én kitettem ezt a közönség elé, hogy na azt hiszem, a nehezén már túl vagyok, hiszen fél órája azon aggódom, hogy hogyan fogom elérni ezt a mikrofont. Mosoly, derültség, szegény, de jó, nem estél el, drukkolunk neked, a közvetlenség hangulata és a természetesség légköre egyből megteremtődött. Mutasd ki a szenvedélyed. Én azt hiszem, ebben alapvetően jó vagyok. Ha visszajelzést kapok, akkor ez mindig erről szól, hogy én olyan témákról szeretek előadni, és olyan előadásokat vállalok el, ami érdekel, amiben szenvedélyem van, amiben én lelkesedéssel tudom vállalni azt, amit mondok. Iszonyatosan fontos. Ugye hatást akarsz gyakorolni, érzelmeket akarsz kelteni. Ha te hiszel abban, amiről beszélsz, akkor a közönséged is el fogja hinni. Volt olyan esetem, amikor megkértek, hogy ugorjak be valaki helyett, és mondjam el ezt az előadást, mert hallottam sokszor, simán el tudom mondani. Tény, simán el tudtam volna mondani, de mégsem vállaltam el, mert nem volt az enyém a téma. Nem éreztem, hogy bele tudok tenni személyes példákat, nem éreztem, hogy ott van az a szenvedély, amivel én szeretem előadni a témáimat. Hogyha izgalomba hoz, amiről beszélsz, akkor egész egyszerűen átragad a közönségre is. Ezt mondtam már többször, szeresd a résztvevőket, hogy ők is szeressenek téged. Legyen a szurkoló táborod, úgy tekints rájuk, hogy szeretettel, örömmel adod elő azt, amit itt most mondasz nekik. Majdnem legvégül ez az úgynevezett aha élmény, vagy wow, úgy is mondhatjuk. Most nem azt mondom, hogy minden esetben bűvésztrükköket próbálj becsempészni, hogy legyen valami emlékezetes pillanat, de valami olyan csattanó, ami számukra releváns, a témához kapcsolódó, legyen benne valamilyen érdekes kis fűszer. Én egy példát hoztam neked ezzel kapcsolatban. Sokszor tartok a szemléletmódváltás témájában tréninget, és akkor szoktam például alkalmazni ezt a kis eszközt. Látod, ez egy kis füzetecske, színező, bármi. Na most, hogyha megnézed ezt a füzetet, ki is nyitom neked, ez egy üres, fehérlapos kis füzet, láthatod, vagy tekinthetsz rá így. De az is lehet, hogy ha egy picikét máshogy nézel rá, akkor nem is üres ez a füzet, hanem bizony, ez tényleg, ahogy a címlapja indikálja, ez egy színező. És még az is lehetséges, hogy bizony már ki is van színezve ez a kis füzet. Ez most egy trükk volt, nem vágás, nem csalás, nem ámítás, de a szemléletmódváltás témájában ez egy ilyen wow, az hogy csináltad, színezve azért megmutatod, hogy csináltad. Tehát egy ilyen wow, aha élményt kreál, és ugyanakkor nagyon jól kapcsolódik a témához, hogy ugyanarra a dologra az életbe tekinthetünk így, tekinthetünk úgy, ha más szemszögből, más szempontból nézzük, csak álljunk meg egy pillanatra. Tehát a szemléletmódváltás fontos. Ugyanaz a dolog, amire egyszer így néztél, ha ránézel más szemszögből, megállsz egy pillanatra, akkor már is más színben tűnhet fel. Találd meg azt a wow vagy aha élményt, és azért mondtam, hogy nem feltétlenül bűvésztrükkel, hogy legyen, de az is jó. Találd meg azt, ami a te előadásodat, a te témádat színesít, és amitől emlékezetes lesz az az előadás. És végül, nagyon-nagyon nem utolsó sorban, a mosoly. A mosoly egy óriási erő és fegyver tud lenni. Úgyhogy én azt javaslom, hogy amennyire lehet, és megint csak amennyire hozzád illik, a lehetőséghez mérten mosolyogj. Remélem, hogy itt van az új jelérzés, és mosoly van most az arcodon. Elértünk az oktatóanyag végére, és meg szeretném neked köszönni azt, hogy volt türelmed, energiád ezt végighallgatni, és szívből kívánom neked, hogy minél több hatásos, érdekes, színes előadást tarts. Köszönöm szépen!